negyedik pecsét. William Brennan prédikált 1963. március 21-én Jeffersonville-ben az Amerikai Egyesült Államokban. Jó estét, hajtsuk meg egy percre a fejünket imádságra. Kegyelmes mennyei Atya, ismét hozzád jövünk ma este az Úr Jézus nevében, hogy hálát adjunk neked ezért az újabb napért. És kérjük az áldásaidat a mai esti szolgálatra. Add, hogy a Szentlélek eljöjjön újra és megmagyarázza nekünk ezeket a dolgokat, amelyeket annyira szorgalmasan keresünk. Ó Isten, hadd legyen annyira drága az ige körül való közösségünk, hogy ahogy elmegyünk innen, azt tudjuk mondani, nem gerjedezett bennünk a szívünk, miközben az úton ő beszélt velünk és hozzánk. Hálát adunk neked azért, ami ő volt számunkra, és bízunk abban, hogy ő velünk marad, miközben tovább utazunk, mert Jézus nevében kérjük ezt. Amen. Úgy örülök annak, hogy újra itt lehetek az Úrházában ma este, ezen az összejövetelen. És egyszerűen boldogok vagyunk, annyira örülök, és azt hittem, hogy ez nem fog már eljönni hozzám, de aztán végül jött. Ezért hálás vagyok, hogy a négy lovas közül ez az utolsó, amiről azt gondolom, hogy mostani időben ez az egyik fő üzenet a gyülekezet felé. Nem tudom, hogy mi lesz a következő, csak egyszerűen napról napra veszem, ahogyan ő kijelenti. Próbálom átadni ezáltal, amint ő adja nekem. Élveztétek az üzeneteket eddig? Ugye megfigyeltétek, hogy a gyülekezeti korszakokkal hogyan volt összhangban, és mennyire pontosan illeszkedett össze? Nekem ez azt mutatja, hogy ugyanaz a Szentlélek adja ezt, mint aki a gyülekezeti korszakokat adta, látjátok, mert pontosan összeéleszkednek. Az egész dolog Isten egy hatalmas színdarabja, amelyben különféle módokon mutatja meg magát. Figyeljétek meg, hogy amikor Dánielnek megmutatta magát a látomásokban, akkor ott volt egy dolognak az ábrázolása, mint például egyik helyen egy kecske, vagy talán egy fa, aztán a következő helyen pedig egy szobor és a dolog. Egész idő alatt ugyanaz a dolog volt, csak legyünk bizonyosak abban, hogy nem tévesztjük el ezt szem elől. Nagyon, nagyon megörültem néhány perccel ezelőtt, amit egy kis hölgyel beszélgettem, aki itt ült. Kb. 85 éves lehetett. Nemrégiben éppen, mielőtt elmentem nyugatra, volt egy kislány Ohio államban, aki haldoklott. Azt hiszem, hogy a leukémia utolsó szakaszában volt. A leukémia véráramban levő rák, és ez a kislány, tudjátok, borzalmas állapotban volt. Egyáltalán semmi remény nem volt számára. Infúzióval táplálták, műtés, stb. És nagyon szegény család volt. És Kit testvérnő és Kit testvér nagyon sokat beszéltek nekik arról, hogy mennyire megválaszolja az Úr az imádságokat, és összeültek, és úgy tudom, hogy valakit megkértek arról, hogy elhozzák a kislányt. Egy nagyon szép kislány volt, úgy 6 vagy 7 éves lehetett. Egy testvérnő azt mondja, hogy 9 éves. 9 éves, ott volt hátul a teremben, amikor az Úr elé mentünk, a Szentlélek adott neki egy szót, és el kellett vinnünk, és etetniük, tudjátok, úgy voltak, amikor pedig elment, éppen egy hamburgerért sírt, és hogy a száján keresztül elesse meg. Úgyhogy megkapta a hamburgert, és onnantól kezdve természetes módon ehetett. Nem sokkal később, egy pár nappal később visszavitték az orvoshoz. Az orvos egyszerűen nem tudta megérteni. Azt mondta, mintha nem is ugyanaz a lány volna, azt mondta, leukémiának csak nyoma sem látszik sehol, egyáltalán sehol, pedig a kislány haldokló. Teljesen feladták a reményt, infúzióval táplálták, a kislány már sárgult. tudjátok milyen az. És így most pedig iskolába jár, játszik a többi gyerekkel is, annyira boldog, amennyire csak lehet. Erről jut eszembe egy másik eset. Egyik nap éppen hazaértem, és ott volt, ha nem tévedek, akkor vagy az anglikánok voltak, vagy pedig a presbiteriánusok, akik Kansas államból hoztak magukkal egy kislányt. Az orvosok már lemondtak róla, leukémiás volt, és úgy tudom, hogy még 4 napot adtak neki az életre, annyira rossz volt az állapota. Így úgy döntöttek, hogy ezt a 4 napot azzal töltik, hogy ide utaznak át a hótorlaszokon és a többi dolgokon. Keresztül jönnek az országon, hogy imádkozzunk a kislányért. A nagypapája egy nagyon jó megjelenésű idős ember volt, őszhajjal, és már a 2 napja itt voltak a kislányjal, kis fogadó van. Azt hiszem, hogy már nincs meg az a fogadó, az ezüstpatak innen is oldalán volt. Úgyhogy elmentem oda aznap éjjel, és imádkoztam érte. Korán reggel pedig, tehát aznap este érkeztem meg, előtte nem voltam a városban, és úgy mentem el oda, és az idős apuka, a nagypapa ott járkált az emeleten, az anyuka pedig próbálta ápolni a gyermekét. És miközben ott térdeltem és imádkoztam, a Szentlélek kijelentett nekem egy titkot, ami az anyuka és az apuka között volt. Valamit, amit csinálta. Félreírtam őket, és megkérdeztem őket ezzel kapcsolatban. Elkezdtek sírni, és azt mondta, ez így igaz bennem, testvér. Szóval visszanéztem, és a kislányt láttam ugráló kötelezni, járni és játszani. És most a kisgyerek úgy 3 héttel később küldtek nekem egy fényképet a kislányról. Iskolába járt, ugráló kötelezett, és egyáltalán nem volt leukémiás. Ezek a bizonyságtételek teljes mértékben egy őszinte jóhiszemű igazságot, látjátok? Tehát a mi Istenünk annyira valóságos, látjátok? Csak szolgáljuk őt, és higgyünk benne. És én tudom, hogy ő valódi. Most próbálom a tőlem telhető legjobbat adni, miközben belép közén próbálva utat törni magának a Szentlélek. És ma este Isten kegyelme által megpróbáljuk átvenni ezt a 4. pecsétet, és meglátni, hogy mit mond erről nekünk a Szentlélek itt ebben. Most a jelenések könyvének 6. fejezetéből fogok olvasni, a 7. verstől kezdve a 7. és a 8. vers. Mindig 2 vers van, az első a kihirdetés, a második pedig, hogy mit látott. Mikor felnyitotta a 4. pecsétet, hallottam, hogy a 4. lelkes állat, ahogy ezt mondja, amely azt mondta, hogy jöjj és lásd. És onnan néztem, és egy fakólovat láttam kijönni, és aki rajta ült, annak a neve Halál. És a pokol követte őt. És hatalom adatott nekik, hogy a Földnek negyed része fölött, hogy öljenek karddal, éhínséggel, halállal, és a Földnek fele vagyjai által. Az Úr segítsen most nekünk, hogy megértsük ezt. Ez egy titok. És vegyük csak ezt a kis áttekintést ezekről a lovasokról, és a pecsétek feltöréséről, amit a gyülekezeti koroknál is tettünk. Tehát jegyezzük meg ezeket a dolgokat itt, beszéljünk egy kicsit erről, amíg úgy érezzük, hogy elérkezett a megfelelő idő az elmondására. Megfigyeltük, hogy aminek a pecsétjei feltöretnek, az a megváltás lepecsételt könyve. Ez a könyv pedig úgy van felgöngyölve, mint egy tekercs, mint ahogy a régi időkben volt. Brennan testvér papírlapokkal szemlélteti a tekercsek felgöngyölését és a lepecsételését. Nem ilyen típusú könyv volt, mert ez a fajta csak nem régiben terjedt el. Ezek a könyvek csak talán az utóbbi 150 év során terjedtek el, vagy ilyesmi idióta. Talán 200 év, de akkoriban feltekerték őket, és a végüket úgy hagyták. Úgy, ahogy elmondtam nektek. Tehát egyszer megmutattam, hogyan csinálták ezt, és az igehelyeket is, hogy hol lehet megtalálni. Jeremiás könyvében is így tovább. Aztán köré tekertek egy következőt, és a végét kint hagyták. És az pedig így volt. És mindegyik egy pecsét volt. És ez egy 7 pecsétes könyv volt. Az volt a megváltás 7 pecsétes könyve. És aztán senki a mennyben, senki a földön, senki a föld alatt Nem volt méltó arra, hogy kinyissasztok könyvet, vagy akárhogy ránézzen arra. És János nagyon sír, mert nem talált senkit. Mert ha a könyvet nem veszi valaki az eredeti tulajdonos kezéből ki, mert Ádám és Éva által elveszett az a könyv, és utána visszakerült az eredeti tulajdonoshoz, mert ők eltékozolták a jogaikat, melyek az ígéretekre és az örökségükre vonatkoztak. És emlékezzünk rá, hogy ők uralkodtak a Földön. Ő egyfajta amatőr Isten volt, Ádám, mert Isten egyik fia volt, és Isten egyik fia egy amatőr Isten. Ez nem mondta ellent az igének. Tudom, hogy furcsának hangzik, de Jézus azt mondta, ha úgy nevezitek azokat, akikhez Isten igéje jött, és kikhez jött az Isten igéje? A prófétákhoz. Ha Isteneknek hívjátok azokat, akikhez az Isten igéje jött, hogyan károsztatok engem, amikor azt mondom, hogy Isten fia vagyok? Látjátok? Tehát ők Istenek voltak. Amikor beleszületsz a családodba, a családod nevével, akkor te egy fiú vagy a családodban, és te az apádnak a része vagy. Amikor pedig bejött a bűn, akkor láttuk, hogy az ember átkerült a szakadék túlsó oldalára, és hozta a bikákat, a kecskéket, hogy elfedezze a bűn. De nem tudta eltörölni, amíg az igazi felhőrítőszer el nem jött, mert képes volt teljesen elemeire szétszenni a bűn foltját, és visszaküldeni az eredeti megrontóra. Ez a sátán. Akkor pedig visszakerült a sátánra, ő onnan már az örök megsemmisülésnek idejét várja. Ez tehát megmutatja, hogy mit hiszünk. Hisszük azt, hogy teljesen félre lesz állítva és megsemmisítve a bűn. Hiszem, hogy a bűn az elemeire lesz szétszedve, amikor pedig megvallja az ember a bűnt Jézus Krisztus vérének alapján, ez olyan, mint amikor egy fehér, amikor egy csepp fekete tintát cseppentünk egy jó adag klorosz fehérítőszerbe. Vegyi összetevőire bontja fel, és visszaküldi egyenesen oda, ahonnan jött. És pontosan így cselekszik Jézus Krisztus vére. És ez újra átviszi az embert a szakadékokon. Mint Isten egy fiát, látjátok, és akkor az ember, ma még Isten terem teremtő ereje benne van, és legalábbis bármikor megparancsolja Istennek a megtörténését, az el lesz végezve, és mi visszakerülünk. És amikor Mózes a bikák vére állta, akkor találkozott azzal a világossággal, a tűzoszloppal, abban az égő bokorban, és ott állt lent azzal a kiküldetéssel, amit Isten adott neki. És ő egy proféta volt, és amikor az Úr igéje jött hozzá, ő szólt, és még dolgokat is teremtett az igé által. Ha pedig erre képes az alatt, a bikák vére alatt, akkor mit mondhatunk el Jézus véréről? Nem csak eltakarja, hanem egyben el is törli. Úgy állsz Isten jelenlétében, mint egy megváltott fiú. Látjátok, a gyülekezet nagyon le van maradva az élet szintjével. Szerintem túl sokszor csak tapogatózunk, ahelyett, hogy tényleg előállnánk és szembenéznénk ezzel a kérdéssel. Van valamit, el akarok mondani. És el is fogom mondani a maga idejében. És most vegyük észre, hogy valami nincs rendben a gyülekezetekben. Szerintem a felekezeti rendszer csavarja az emberek elméjét, és így tovább, amíg már azt sem tudják, hogy mit kellene tenni. Így van. De nekünk ígéretünk van arról, hogy ez ki lesz jelentve. Ámen. Most ez a hét pecsét, amelyen le van pecsételve ez a könyv, az a hét pecsét. És miután elvégeztetik ez a hét pecsét, látjuk a jelenések 10-ben, hogy volt hét titokzatos mennydörgés. János azt a parancsot kapta, hogy írjon, ezekről viszont nem volt szabad írnia. Azoknak a mennydörgéseknek az idejében látjuk Krisztust, vagy az angyalt, amit lejön egy szivárványjal, és lábait a földre és a tengerre helyezve megesküszik arra, hogy abban az időben lejár az idő. És aztán látjuk, hogy a pecsétek kijelentésében a bárány elhagyta a közbenjárói munkáját, mint közbenjáró, és előlépett, hogy követelje a jogait, mindazt, amit megváltott a halál által. És aztán senki sem nyithatta ki a könyvet, senki sem értette meg azt. Megváltás könyve volt az, és Isten, az Atya, a lélek tartott a kezében, mert Krisztus a trónnál volt, mint közbenjáró, az egyetlen közbenjáró. Ezért egyetlen Szent, egyetlen Mária, egyetlen József, egyetlen semmi nem lehetett azon az oltáron, mert a vér volt az, és csak is Jézus vére tudta elvégezni a jóvátételt. Tehát semmi más nem állhatott meg közbenjáróként, így van, semmi más. Tehát mindezek az elgondolások, közben lehetett, hogy közben lehetett járni Júdásnál. Škriz me leta, ja ne sen cecili, ja šmaši, škriz me bez je politika, je te zašto baš je. Nema se vondovi, jaz oko zemberek ne bi usim te kiško mojo, nema se vondovi, ne bojte ki usim te kaban, o jaz čina ja to, a zako je to, da ti vete ke ben. Usim te mundo. I sen, oza zvanja on megjelen sen Bonifásnak, is azt mondta, hogy nekik ezt kell mondani. Én egy cseppet sem kételkedem abban, hogy valaki látta azt a látomást. Nem kételkedem, hogy Joseph Smith látta azt a látomást. De az nem volt az ige többi része szerint való. Ezért számomra az téves. Mert az ige többi részére is összhangba kell lenni, és akkor rendben van. Így van ez a gyülekezeti korszakokkal, a pecsétek és a többi dolgokkal is. És ha bár azt gondolja, hogy valaki, hogy neki megvan a hét mennydörgés, az nincs összhangban az ige többi részével, akkor ott van valami tévedés. Mert annak így szól az Úrnak kell jönni. Mert ez az a könyv. Ez Jézus Krisztus kijelentése annak teljességében. Hiszem, hogy akkor a bárány előlépett. Ők nem tudták, János sír. Nem talált senkit sem a mennyben, sem a földön, mert mindenki a szakadék túlsó oldalán állt. Látjátok? Bűn. Nem volt egyetlen ember, és természetesen egy angyal sem volt méltó rá, de végső soron egy rokonnak kell lenni. Egy emberi lénynek kellett lenni, és ilyen pedig nem volt senki, mert minden ember nemi út révén született, pedig egy olyan kellett, aki nem úgy született. Ezért vette tehát Isten maga a szűztől való születést, és lett Immanuel is. Az ő vére volt az, amely méltó rá. Aztán, amikor ő maga ment át ezen a szakadékon, ő kifizette az árt is. Egy híd lett, egy út lett számunkra, utána leült, hogy közben járjon értünk, és ő azóta is ott ül, a könyv pedig valójában végig zárva volt. Ott van ez, de még mindig jelképekben. Látták ezt? Maga János is látta, amikor az első bejelentés elhangzott. Azt mondta, egy fehér ló jött ott. Volt rajta egy lovas. Egy íj volt a kezében. Ez egy jelkép. Ez nincs kijelentve. Nem. Ez csak egy jelkép. És ami az embereket illette, csak ennyit tudtak mondani. Így van. Belebotlott és bukdácsolhatott. Kétségkívül eltalálhat néhány dolgot. És egy idő után aztán majd meglátjuk. Azonban látjuk, hogy a jelenések könyvében a hetedik angyal üzeneténél, hogy a titkoknak, az összes titkoknak már kijelentés kell nyerniük akkorra. Ez a jelenések 10:17, hogy kijelentés kell nyerniük azon idő szerint, abban az időben, amikor ő, aztán a hét mennydörgés megszólaltatja a furcsa hangjukat, és János készült leírni. János tudta, hogy mi volt az, de nem írta le, mert meg lett tiltva számára, hogy leírja ezt teljes egészében, és minden esetre titok. Még jelképben sincs meg, vagy sehogy. Csak annyit tudunk, hogy mennydörgött. Ez minden. És most ennek a tanulmányozásában ne felejtsük el, vasárnap délelőtről elhalasztjuk a gyógyító szolgálatot, hogy az emberek kérdéseit meg tudjuk válaszolni. Azt akarom, hogy legyenek kérdéseitek erről a hét pecsétről, ha van valami olyan dologot, ami zavar bennetek, amit nem értetek. A hét pecsétről szóljon. És akkor szombat este meg tudom mondani nektek, hogy elegendő lesz-e megválaszolni őket, vagy sem. Például lehetne másról kérdezni, vagy tegyem ezt meg, vagy volt egy álmom, ezek mind méltó dolgok, ne feledjük, méltó dolgok, de maradjunk ennél a hétpecsétnél. Ezzel foglalkozunk most, ennek szenteltük oda ezt az összejövetelt, a hétpecsétnek, úgyhogy maradjunk ennél. Haza kell mennem, kell néhány összejövetelt tartanom nyugaton, aztán talán kicsit több, mint egy hónap múlva megint itt leszek, valahogy úgy. És talán az Úr majd megengedi, hogy akkor valami más csináljunk, talán egy gyógyító szolgálatot, vagy valami más, bármi. Hátra van még a hét robitaszónk is, látjátok? És aztán mindezeket összevesszük, a hét poharat, látjátok, amik ki lesznek töltve is. Ezek mind összekötődnek, de most még mind titokzatosak. Tegnap este láttuk, hogy az első pecsétben egy lovas jött elő, és az Úr úgy segéljen engem, hogy előtte ezt nem tudtam. Ezekből a dolgokból semmit nem tudtam korábban, így igaz. Csak felmegyek oda, veszem a Bibliát, leülök, és ott ülök. Amikor elkezd itt megnyílni, akkor csak fogom a tollamat, és elkezdek írni. Talán órákig is ott maradok, amíg be nem fejeződik. Aztán visszamegyek, és megnézem, és meglátom, hogy hol mondta ő ezt. Azt gondoltam, hát úgy tűnik, hogy már láttam ezt valahol. Fogom a konkordanciámat, és elkezdem visszakeresni. Valahogy így. És tessék, itt van, pontosan így. Aztán megint itt van, és megint itt van, és így. És így folytatódik. Aztán egyszerűen csak hozzákötöm ezt. Tudom, hogy Istentől van, mindaddig, amíg illeszkedik ígéről ígére. Így kell tenni. Mint egy épületet raknánk össze, a köveket illeszkedünk, kövek illeszkednek kőről körre, és így haladunk tovább. Tegnap este volt a harmadik pecsét megnyitása, először volt a fehér ló, utána következett a vörös ló, aztán pedig a fekete ló is. Láttuk, hogy a lovasok mindig ugyanazok a lovasok voltak. Ez pedig az Antikrisztus, aki már kezdetben útnak indult. Nem volt neki koronája, de később kapott egyet. Aztán látjuk, hogy kapott egy kardot is, hogy elvegye a békét a földről. És látjuk, hogy meg is tette az. Aztán bejött azokkal a tanításokkal, hogy a gyülekezetet pénzen vegye meg, hogy egy dénárért, miért ki ennyit, és két dénárért pedig annyit. De nem volt szabad hozzányúlni az olajhoz és a borhoz, amely az a kevés volt, ami megmaradt. Aztán tegnap este azzal az ábrázolással fejezték be, hogy mit jelent az olaj és a bor, és hogy milyen hatásai voltak ennek. Talán egy kicsit durvának hangzott, de pontosan ez az igazság. Most tehát ott hagytuk abba, nézzük csak át ezt még néhány percig, és aztán tehát a bor erejénél hagytuk abba, hogy mit képviselt az olaj és a lélek. Szerintem ezt mindnyáján feljegyeztétek, megtaláljátok majd a hangszalagon, ha nem jegyeztétek fel, és az igelyeket is, hogy az olaj jelképezi a szent lelket, mint ahogy a bolondszüzeknek nem volt olajuk, az okosoknak pedig volt, amely pedig a szent lélek, és ott a múltban, a prófétákban is így tovább, ez így volt, végig. És most természetesen nem próbálok meg minden igeverset kihúzni ebben, és vannak olyan dolgok, amelyekről nem is tudunk beszélni, mert egyszerűen túl sok idő kellene hozzá. De próbálok annyi igeverse utalni, hogy elegendő legyen az embereknek ahhoz, hogy megismerjék ezt, hogy meglássák ennek a képét. De ha leülnénk csak egyen, és a pecsétek közül, egy egész hónapra való prédikációt tölthetnénk el vele, mert minden este azzal az egy pecséttel, mint ha csak nem is érinthettük volna. Átjátok csak egyetlen egy pecséttel, mert ennyire sok minden tartozik hozzá. Mi viszont csak a csúcspontokat érintjük, és abból láthatjuk, hogy miről van szó. És pedig, amint az olaj jelképezte a szent lelket, aztán látjuk, hogy az olaj és a bor összekapcsolódik az imádatban. Mindig összekapcsolódnak az imádatban. A bor pedig, amint mondtam, ami hozzám jön, hogy a bor azt jelképezi, hogy a bor a kijelentés általi felserkenés ereje. Látjátok? Ez az, amikor valami kijelentés nyer. Ez élénkíti fel a hívőt, mert a kijelentés mutatja be, látjátok? Ez valami olyan dolog, amit Isten mondott. Egy titok. Nem tudjuk megérteni, látjátok? És egy idő után Isten lejön, és kijelenti azt a dolgot, aztán pedig igazolja azt. Emlékezünk rá, hogyha az igazság kerül kijelentésre, akkor az igazság igazolódik is. Isten folyamatosan. Lehet az ember bármilyen okos, lehet, hogy bármilyen zseniális az elmében. Ha Isten nem támasztja alá azt, amit mond, akkor ott valami nincs rendben. Így igaz. Mert ez az ige. Amikor Mózes kiment oda Isten ihletése alatt, és azt mondta, jöjjenek a bőgők, akkor jöttek a bőgők. Azt mondta, jöjjenek a békák, és jöttek a békák. Mi lett volna akkor azt mondja, jöjjenek a bőgők, és a bőgők nem jöttek volna. Látjátok, akkor ő nem az Isten szavát szólta volna. Akkor csak azt szólta, csak a saját szavát szólta volna. Ő gondolhatta azt, hogy jönniük kell a bőgőknek, de mégsem jött egyetlen bőgőse, mert Isten nem mondta neki ezt. És amikor Isten bármit mond neked, és azt mondja, menj és tedd ezt, én pedig veled leszek, mert ez az én igém, és megmutatja neked a Bibliában, akkor Isten ott áll a dolog mögött. Ha pedig ez nincs megírva a Bibliában, Isten akkor is ott áll mögötte, ha az az Isten szava volt, látjátok? Ha pedig azon kívül van, akkor az a prófétáknak jelentetik ki. Felismerjük azt, hogy Isten minden titka a próféták száma is csak is az ő számukra van, kijelentve. Ámos 7. Tehát a kijelentés ereje egy serkentést hoz a hívőnek, mint ahogy a bor ereje is a természetes borré. Egy élénkítőszer látjátok arra való, hogy felélénkítse az elcsüggett ember. Az ige kijelentéseinek ereje az öröm felserkenését adja a hívőnek. A megelégedés felserkentése, az igazoltság felserkentése, hogy bizonyítás nyer. Ezt úgy nevezi az ige, amit utalni akarunk rá, hogy az új bor. Mindig így utaltunk rá. Új bortól részegültek meg. Vagy lelki bortól. Szerintem a legjobb értelmezés az volna. A lelki bor volna.
These are drunk on new wine, see? All right? Or spiritual wine. I think the best interpretation would be on spiritual wine.
Amit a természet szerinti bor kijelenti magát a serkentés erejében, úgy jelenti ki magát az új bor Isten igéjében, amely a lélek. Értitek? Maga az ige lélek. Hiszitek ezt? Olvassuk el. Szent János 6. És akkor majd együtt mondhatjuk ezt. Így van. Tehát valaki, lássuk csak meg, hogy ki mondta ezt. Szent János 6. 63. vers. Igen, ez azt hiszem. A lélek az, ami megelevenít, a test nem használ semmit. A beszédek, amelyeket én szólok nektek, lélek és élet. Maga az ige lélek. Lélek szavak formájában. És aztán látjátok, amikor az megelevenedik, illetve életre kell, az ige lelke megy munkálkodni, és cselekszik, látjátok? És nézzetek ide. Egy gondolatnak először gondolatnak kell lenni, mielőtt az egy szó lehet. És amikor a gondolat kifejezést nyert, akkor az egy szó. Ez pedig az Isten gondolata, amit az igében helyezett el. És amikor elfogadjuk ezt tőle, akkor lesz az egy ige. Isten kijelentette Mózesnek, hogy mit kell tennie. Mózes kimondta azt, és az megtörtént. Látjátok? Ez az, amikor az tényleg Istentől jön. Látjuk tehát azt, hogy azért serkenti fel az embert, és azért ad örömet, mert Isten igéje. Az új bor pedig, az új bor akkor serkent fel, amikor az igét jelenti ki. Akkor az néha mértéken felüli örömet hoz. Ezt már átvettük, hogy olyan örömet hoz, amitől túl csordul az ember. Tudom, hogy sok fanatizmus van, és hogy így tesznek az emberek. Tudom, hogy néha akkor csinálják ezt, amikor a zene is úgy ugrál, úgy jár, és ugrálnak fel a zenére, és tudom, hogy ez megy, hiszem ez. Viszont láttam embereket a mi napjainkban, akik mind ugráltak és kiabáltak, addig, amíg a zene szólt. Mikor viszont elhallgatott a zene, ők is leálltak. Még ez is rendben van, amennyire én gondolom. Hiszen látjuk, hogy amíg az emberek helyesen élnek, akkor rendben. De most elkezdjük hozni az igét. Ez a dolog, ami valójában életet hoz, az ige. És az hozza meg az új bor felserkentésének örömét. És ez az, ami pünköskor volt, amikor az ige igazolás nyert. Nézzük meg, hogy Jézus azt mondta nekik a Lukács 24:49-ben, és íme én elküldöm az én atyám ígéretét rátok, ti pedig maradjatok Jeruzsálemben, és várjatok. Mi volt az atya ígérete? Joel 2:28, hiszen látjuk, hogy ő készült kitölteni a lelket. Ézsaiás 28:19, lesznek dadogó ajkak és idegen nyelvek, hogy mindezek a dolgok, felmentek oda, hogy ezt végigvettük, így van. Talán az egyikük azt mondta, szerintem már eleget vártunk, fogadjuk el csak hitáltal. Ez egy jó baptista tanítás volt, de nem működött azoknál a testvéreknél. Tehát utána az első dolog, amit tudunk, hogy valóságá kellett válni ennek, és ők várták a szolgálatokat, ahogy az igazoltá legyen. És amikor jövünk a Szent Lelket keresni, ugyanezt tesszük, igen. Nem lehet hitáltal elfogadni Krisztus, hitáltal fogadjuk el, pontosan így van. És a Szent Lelket is hitáltal fogadjuk el, de aztán engedjük meg a Szent Léleknek, hogy eljöjjön, és megadja nekünk a körülmetélést, mint egy tanúként arról, hogy elfogadta hitünket. Látjátok? Ábrám hit Istennek, és ez igazságosságul tulajdonítatott neki, de Isten megadta neki a körülmetélkedés jelét, mint egy megerősítésként annak, hogy ő elfogadta Ábrám hitét. Tehát nekünk is ugyanezt kell tenni. Várunk kell a Szentlélekre addig, amíg csinál valamit. Nem feltétlenül azért, mert nyelveken szóltunk, nem azért, mert táncoltunk, vagy amiért érzelmeink voltak, vagy amiért kiabáltunk, hanem amíg megváltozunk, amíg tényleg történik valami, nekem nem számít, hogy milyen formában jön el, csak hogy megtörténete. Ez a fő dolog, látjátok? És én hiszek a nyelveken szólásban, és mindezekben a többi dolgokban, azok rendben vannak, de ez önmagában nem működik, és ti tudjátok, hogy nem működik. Tehát nem erről van szó. Láttam már boszorkányokat nyelveken szólni, láttam már varázslókat nyelveken szólni, és táncolni a lélekben, természetesen. Letettek egy ceruzát, és a ceruza ismeretlen nyelven ír, valaki pedig magyarázta, és így igaz, és az igazat mondta el, így van, pontosan azt ír le, azt írta le, ami történt, és pontosan úgy is történt. Láttam őket port hinteni a fejükre, és késekkel vagdosni magukat, mint amilyen vadállat vére teljesen befedezte őket, vagy valami. Bizony, az ördögöket hívták segítségül. Hát látjátok, nem a nyelveken szólás cselekszi meg. Ha emberek vagy angyalok nyelvén szólok is, de szeretet nincs bennem, semmi hasznom abból. Képes volnék erre, látjátok? Tehát ezek a dolgok nem jelentik, hogy neked megvan a Szentlélek. Akkor azonban ő, a személy, a Krisztus hallhatatlan lelke beléd jön, személyes megváltótként megváltoztat téged, és tekintetet, és a tekintetet egyenesen a Golgotára irányítja az ő igébe, akkor valami történt. Igen, Uram, valami történt. Akkor nem kell, hogy bárki is beszéljen neked erről. Az új bor, amikor hozza a kijelentést, az, amikor kijelentődik. És ez volt pünköskor. Tudták, hogy lenni kellett egy léleknek, amely majd kitöltetik rájuk, és vártak addig, amíg ez megtörtént. És amikor megtörtént a kijelentés igazolása, akkor rajtuk volt az a felserkenés, ami megelevenítette őket. Bizony rajtuk volt. Teljesen felhevítette őket. Mentek ki egyenesen az utcákra. Pedig addig féltek, és zárt ajtók mögött voltak. Most meg kint voltak az utcákon, ahol korábban féltek az emberektől. És hirdették az embereknek az evangéliumot. Így igaz. Valami történt, mert az ígéret igazi ígéje igazolás nyert. Álljunk csak meg itt egy perce. Ha ez a dolog olyan bizonyosságot adott azoknak az embereknek, hogy szinte mindegyikük a saját vérével pecsételte meg a bizonyságtételét. Nem számított, hogy mivel kerültek szembe, amit csak éltek, el nem hagyták ezt. Ott maradt, mert az nem volt más, mint az ígéret igaz igéje, amely igazolás nyert. A kijelentés igazolás nyert, és ők meghaltak, a saját vérükkel pecsételték meg a bizonyságtételüket. Most pedig nézzük meg az utolsó idők ígéretét, és itt látjuk ezt igazolást nyerni a szemünk előtt. A Szentlélek jelenlegi eljövetel és azok a cselekedetek, amelyeket neki meg kell tenni, és mi ezt is látjuk közöttünk. Ó, mennyire kellene! Ó! Hogyan tudnánk valahogy is, valami történik, ezt elmondom neked, barátom. Amikor az a valódi, igazi, őszinte eleve elrendelt hívja, amikor ez a világosság megérinti azt a magot, akkor valami ott új életre lobban elő. Ez a kisasszony ott a kútnál, amikor azok a tanult papok azt mondták, nos, ez az ördög, ő egy szerencse jós, csak jósol az embereknek, ő egy ördög. De amikor ez a kisasszony azzal az eleve elrendelt maggal, és tehát azt gondolt, hogy ez nem így van, de Jézus azt mondta, senki nem jött én hozzám, ha csak az én atyám nem vonja őt, és mindazok jönni fognak, akiket az atya nekem adott. És az Antikrisztus az utolsó napokban képes lesz, az az antikrisztusi lélek, amelyet a felekezetiségben tanulmányozunk. Egy bizonyított dolog az, hogy a felekezetiesség Antikrisztus. Tehát ezen túlmenően elmehet innen úgy valaki, hogy nincs rendben. Ha továbbra is azt hiszi, hogy a felekezeti rendszer nem Antikrisztus, hiszen teljes mértékben bizonyítékot nyert a történelemből, mindenből végig, Isten Bibliáján is, minden máson, hogy az Antikrisztus, és hogy az az Antikrisztus, és hogy annak a feje Róma, a leány gyülekezetek pedig követik őt, és mindkettő a pokolba vetteti. Így igaz. Tehát látjuk ezt a dolgot, az Antikrisztus és annak a lelke, az a nap pedig, amelyben élünk, nos kimondhatatlan örömet kellene hozni, és dicsőséggel teljesed. Az a kisasszony, amint az a dolog megérintette őt, ó, az a mag előrobban. Emlékezzünk rá, hogy a Biblia szerint az utolsó napokban ez az Antikrisztus megtéveszti az egész világot. Csak kevesen vannak azok, akiknek a nevei beírattak a bárányi életkönyvbe a világ teremtése előtt. És amikor Isten igényére kijelentetett igazságának, ez az igazi igazolása megüti azt a szívet, ő ráüt a vízre, és olyan erővel fogja magából ontani a Szentléleket, ahogy csak bírja. és ebben nem lehet őt megállítani, mert ott új élet robban elő. Nemrégiben beszélgettem egy emberrel, beszélni akart velem, és azt mondta, nem szégyelled ezt mondani, hogy Isten az eget és a földet 3 nap alatt vagy 6 nap alatt teremtette. Azt mondtam, ezt mondja a Biblia. Nos, nekünk bizonyítékunk van, amelyekkel bizonyítani tudjuk, hogy a világ több millió éves. Azt mondtam, annak semmi köze nincs ez. Az 1 Mózes 1:1-ben az áll, kezdetben teremtette Isten az eget és a földet. Pont. Ez minden. A világ pedig kietlen és puszta volt. És azt mondtam, hiszem, hogy ott feküdt minden mag. Egy másik civilizációból, vagy valamiből. És amint a víz lement róla, és a világosság megérintette őket, már nőttek is ki a fák, és minden más dolog. Ugyanígy van az emberi lényel. Ez egy előkép. Amikor ez a sok homály elvétetik, és a kijelentett igazság megérinti azt az életképes valódi magot, akkor az evangélium világossága érinti azt meg. Az ige igazi igazolásával, és a mag élni fog, mert élet van benne. Azon kívül nem élhet, mert nincs élet benne. Azok a nevek, amelyek a világ teremtése előtt kerültek be a bárány életkönyvébe, a legbizonyosabban elő fognak jönni. Ezért ül ott Jézus, és vár arra az utolsó magra, miközben a közbenjárói munkáját végzi. Ő pontosan tudja, hogy mikor fog az arra a magra rávilágítani. Itt, hogy Dr. Vail, azt hiszem, most itt van az összejövetelem valahol, már napok óta nem láttam, és szerintem nem láttam. Itt van, nos, a minap küldött nekem egy kis cédulát, amit Irénius mondott. És már régóta gondolkodtam, hogy Irénius volt ennek a kornak az angyala. Ő azt mondta, hogy amikor a test utolsó tagja is eljön ebben az utolsó korszakban, a dolog abban az időben nyer majd kijelentést. És itt van, pontosan, abban az időben vagyunk. Rendben van. Azoknak a pünkösdieknek tényleg túlcsúldoló örömük volt. Tényleg nagyon felserkentek. Szerintem ez bárkivel így van. Nézzük csak meg egy percet. Gondoljunk csak Dávidra. Ő is teljesen felülénkült. Azt mondta, csordultig van a poharam. Úgy értem, hogy tényleg az élete egy nagy eseménye volt. Mi okozta ezt nála? Akkor a lélekben volt, mert ő egy proféta volt. Tudjuk, hogy az volt. A Biblia mondja, hogy proféta volt. Tehát mivel ő proféta volt, lélekben volt, és látta a feltámadást. Ha el akarjátok ezt olvasni, a Zsoltárok 16:8-11-ben van. Azt mondta, örül az én testem, és a reménységben nyugszom meg, mert nem hagyod a lelkemet a pokolban, és nem hagyod, hogy a te szented rothadást lásson. Mondhatom nektek, hogy a porra bizony csordultig volt, mert amit látott függetlenül attól, ó, ő látta a feltámadást, és nagyon túl csordult a porra. Szent Dávidnak egy másik porra csordulási volt a második Sámuelben, akinél van szerúz a második Sámuel 6:14. Szárazság volt, és vitték a Fridládát. Bejött az ellenség, és megszerezte az úr Fridládáját. Levették, és felállították Dágon elé. Dágon pedig arcszeresett előtte. Aztán elvitték egy másik városba, ahol különféle csapások kezdtek el pusztítani. Ez volt a legégetőbb dolog, amit valahogy is a kezükben tartottak. És nem tudtak megszabadulni tőle, mert az a dolog nem a helyén volt. Amikor pedig felrakták az ökörszekér, és elindultak vissza, tudjátok, mit tett Dávid, amikor meglátta a Fridládát közelni? Annyira túlcsordult a porra, hogy felserkenve elkezdett szaladgálni, amikor meglátta az igét, ismét Izrael számára megjelenni. És csak azt táncolt lélekben, akkor táncolt lélekben, körbe és körbe és körbe, körbe és körbe és körbe, így. Igen, túlcsordult a porra, látjátok, miért? Mert látta az igét visszatérni. Being brought forth and vindicated. What a time, what a time. Now, let's read. I get all talking, I won't get to this one. Szerintem ezt egy kicsit biztosan mindenki felserkenne, amikor sok-sok év után látják, hogy az ígéret igaz igéje beteljesül, és igazolás nyer. Micsoda pillanat, micsoda idő. Most pedig olvasjuk, csak beszélek ez, és megint nem kezdek hozzá. Tehát elkezdjük, jó? Ahogy az Úr vezet. És mikor felnyitotta a negyedik pecsétet, hallom, hogy a negyedik lelkes állat, a szava, amely ezt mondja, jöjj és lásd. Most pedig, amikor a bárány felnyitotta a negyedik pecsétet, álljunk csak meg itt most a negyedik pecsét. Tehát kinyitotta föl. A bárány. Volt-e valaki más méltó erre? Senki más nem tette meg, nem. A bárány nyitotta fel a negyedik pecsétet, és a negyedik lelkes állat, a sashoz hasonló lelkes állat, azt mondta Jánosnak, jöjj és lásd a megváltás tervének negyedik titkát, amely elrejtett ember a könyvben. Mert a bárány éppen akkor nyitotta fel feladat. Más szavakkal ezt mondta, van itt egy negyedik titok. Jelképben mutattam be neked. Nem tudom, hogy János megértette vagy sem, de leírta azt, amit látott. Az viszont egy titok volt. Tehát ő leírta, amit látott. A bárány nyitotta fel a pecséteket, és Isten még akkor sem készült kijelenteni azokat. Az utolsó napokra hagyta ezt, látjátok? Tehát voltak jelképeink, akikről találgattunk, és néha nagyon jól találgattunk velük kapcsolatban, látjátok? De tudjuk, hogy ez tovább ment. Most viszont az utolsó napokban visszanézünk, és meglátjuk, hogy hol volt. És aztán ennek a gyülekezeti kornak a végén meg kell lennie. Éppen az elragadtatás előtt. Hogyan mondhatja valaki a gyülekezetről, hogy átmegy a nyomorúságon? Nem tudom. Miért kellene keresztül menni a nyomorúságon, amikor nincs is bűne? Úgy értem, nem a gyülekezetre gondolok, a gyülekezet végig fog menni a nyomorúságon, hanem a mennyasszonyról beszélek. A mennyasszonynak nincs bűne, amit fel lehetne mutatni, az már teljesen ki van fehérítve, és csak szaga sincsen, mert semmi nem barak belőle, ők tökéletesek, Isten előtt. Akkor mit tud a nyomorúság kitisztítani belőle? De a többiek belemennek, a gyülekezet végig megy a nyomorúságon. A mennyasszony viszont nem. Tehát ezt most csak mindenféleképpen jelképben veszik át. A gyülekezet Noé, akik végig mennek. A végig menők előképe tovább kimentek a bűnbe, látjátok, ők átmentek rajta. De Énok előbb elment. Ez volt azoknak a szenteknek az előképe, akik a nyomorúság időszaka előtt mennek el. Látjuk, hogy a bárány felnyitotta a pecsétet. Tehát az első lelkes állatot látjuk. Ha figyelitek, az első lelkes állat. Ez az állat egy oroszlán volt, az első lelkes állat, egy élő teremtmény. Ezt megtaláltuk a gyülekezeti korszakok című könyvben. Aztán a második lelkes állat azt hiszem, hogy az ökörarcú vagy borjúrarcú volt. A harmadik lelkes állat pedig egy emberarcú volt. A negyedik lelkes állat viszont egy sasarcú volt. Pontosan így váltják egymást, és pontosan így jönnek egymás után sorban itt a könyvben. És aztán egyszer egy nagy tanító tanított Florida államban, és azt mondta, hogy az apostolok cselekedetének könyve csak az egyház állványozó munkáját jelenti. Az egyházat valójában négy evangéliumban lehet megtalálni, és mi ennek a fordítottját látjuk. De négy evangélium az, amely őrzik az apostolok cselekedeteinek könyvét. Pontosan ebből a négy evangéliumból lett megírva az abcsel. A Szentlélek cselekedetei az apostolokban. Látjuk a könyvben, hogy ez a négy őr úgy ül, hogy ők kelet felé, észak felé, nyugat felé, és dél felé figyelnek. Emlékeztek rá, hogy hogyan vázoltuk ezt fel, és hogy milyen gyönyörűen és tökéletesen helyére került minden. És pedig szeretném, hogy figyeljétek, jöjj és lásd meg. János, szeretném, hogy újra észrevegyétek. Ez az utolsó lovas, aki az Antikrisztus munkálkodását jelenti. Holnap este az oltár alatt levő lelkekről lesz szó, utána este pedig az ítéletről. Következő pedig az elmenete, a kor vége, az idő vége. Minden dolog vége, látjátok, amikor ő felvíteti. Ezért pontosan ott a hetedik pecsétben ki lesznek töltve azok a porrak, és minden más kitölteti. Mik azok? Nem tudom. Figyeljük meg, most viszont itt ebben látjuk, hogy ez a személy itt egy sas. Ez az ember, ez a lelkes állat, amely most előlép. Más szavakkal négy különböző korszakból áll. Volt egy oroszlán, de ez itt a negyedik korszak, és azt mondta, jöjj és lásd a megváltás könyvének negyedik titkát, amely elrejtetett ebben a könyvben. Jöjj és lásd! És János oda ment, látott egy fakó lovat, és ismét ugyanazt a lovas látta, hogy ül a fakó lovon. És most egy neve is van, ez halál. Figyeljük meg, hogy többi lovas közül egynek sem, többi ló közül egynek sem, illetve egyszer sem, amikor ez a lovas kilovagolt, hogy nem volt neve annak az embernek. Most viszont úgy hívják őt halál. Nincs említve. Itt ki van jelentve most, hogy micsoda ő? A halál. Ó, hogy mennyire beszélhetünk erről egy teljes prédikációban, azt igazán egyértelművé tegyük. De minden, ami anti, ami az igazi ellen van, annak halálnak kell lenni. Mert csak is két dolog van, az élet és a halál. És ez bizonyítja, hogy a Szentlélek kijelentése ebben az időben pontosan az igazság. Az anti pedig a halál, mert az ige amit az később látni fogjuk, az élet. Látjátok? Ennek az embernek a neve pedig a halál. Tehát a többi alkalommal, amikor ez a lovas kilovagolt, nem volt említve. De mióta itt most meg van említve, úgy nevezik őt halál. De az oroszlán kijelentése alatt, most figyeljetek, alaposan el akarom ezt olvasni, hogy bizonyos legyek-e benne. Ez le van írva valahol, itt van benne. Nem az oroszlán korszak kijelentése alatt, vagy az első korszakban, a korai korszakban, az ott nem volt kijelentve. A következő korszak a bóri korszaka volt, ami a sötét korszak, a sötét középkor. Ott sem volt kijelentve, hogy mi ez. Sem a bölcsesség emberarcú lelkes állatának korszakában, ami a reformátorokat, Luther, Wesley és a többieket képviselte. Ebben sem volt kijelentve. A sas korszakban viszont az utolsó korszakban, a profétai korszakban viszont, ahol a profétai kijelentésnek kell alátámasztani mindent, látjátok? Amikor a titok mindig jön, tehát itt van, ennél maradunk egy kis ideig ma este, hogy alaposan megértsük. A legtöbb alkalommal felismerik ezeket. Nem csak ez a csoporthoz beszélek itt, ezek a hangszalagok mindenhova eljutnak, dicsőség az Úrnak. És tisztán kell elmondanom, mert ha valaki csak egy hangszalagot kap, a többi pedig nincs meg neki, akkor itt elakad, látjátok? Isten megígérte ezt, látjátok, erre a napra. Az mindig, az eddig zajlódó és összekuszálódott különféle dolgok végső lezárása. Voltak már nekünk illéspalástjai, volt illésruhái, vannak emberek, de John Alexander Dáv köntösben temették el, illésnek mondta magát, és még sok ilyen dolgunk van. De mi is ez minden esetre? Azért, hogy elmegy az igazságot, amely meg fog mutatkozni. Voltak hamis Krisztusok Jézus ideje, látjátok? Mindig ezt teszik. A sátán bocsájt ki egy hamisítványt, hogy felzavarja az emberek gondolkodását és hitét, mielőtt az a dolog tényleg megtörténik. Ennyi az egész. Nem ugyanazt mondta Gamáliel a zsidóknak, azt mondta, nem ott volt az az ember, aki felkelt, és ennek vagy annak vallotta magát, és 400 embert vitt ki magával a pusztába, hogy meghalljanak. És azt mondta Jézus, minden szőlővesző, amelyet nem az én mennyei atyám ültetett, kivétetik. Gamáliel pedig azt mondta, hagyjátok békén őt, ha nem Istentől van, úgyis elbukik, ha pedig Istentől van, akkor magatokat találjátok Isten ellen hadakozni. Az az ember használta a bölcsességet. Ő egy tanító volt. És figyeljétek, mindezeknek a titkoknak a felgöngyölítéséhez Isten megígért, hogy támadni fog egy igazi illés, valaki ugyanazzal a lélekkel van felkelve. És ő kijelenti majd. Ezt a Malakiás 4-ben ígérte meg. Kaptam néhány üzenetet és levelet, amelyek azt állítják, hogy ez nem így van. Szeretnék beszélni az íróival, hiszen nem lehet cáfolni. Bármelyik jó teológus tudja, hogy ez az igazság. Ezért ők ezt is várják. De ugyanígy lesz, mint ahogy Jánossal volt. Krisztus első eljövetelének az előfutárával, hiszen azért nem is ismerték őt fel, mert olyan nagy dolgok voltak megprofétálva róla, hiszen úgy volt, hogy ő minden magas helyet alacsonyá tesz, minden alacsony helyet magassá, minden göröngyös helyet simává tesz. Ó, a proféták, Ézsaiás 712 évvel a születés előtt, és Malakiás 400 éve színre lépés előtt mindezek róla profétáltak. Az emberek pedig azt várták, hogy a mennyei folyosó majd újra meg fog nyílni, és le fog szállni, hogy azon eljön egy profét, és botjával a kezében egyenesen Istenről beszél majd. És mi történt? Egy olyan ember, akinek még tagsági igazolványa sem volt, akinek még a hitvallása sem volt, aki kinmaradt a pusztában, akinek még csak egy elemi iskolai végzettsége sem volt. A történelmi írók szerint 9 évesen ment ki a pusztába, apja és anyja halála után, és ott nőtt fel. Az ő munkája túl fontos volt ahhoz, hogy valamilyen pap neveléhez tartozol, hiszen neki be kellett mutatni a Mesiás. Isten nem használhatott egy olyan embert, aki telve volt tömve teológiával. Nem használhat egy olyan embert, aki mindig visszasodródik. Ilyen az ő tanulási módja. Mindig próbálja visszavonatkoztatni. Tehát amikor valamit meglát, akkor azt próbálja visszavonatkoztatni arra, amit a tanári mondta. Úgyhogy jobb az, ha az ember távol tartja magát ezektől a dolgoktól, és egyszerűen csak hisznek Istennek. Látjuk, hogy nem vették ki őt észre, még az ott álló apostolok sem vették észre. Hiszen azt mondták, miért mondják az írások? Az írástól, hogy írásnak kell. Ő azt mondta, már eljött, és nem ismerték őt. Itt látom én a feltámadásnak, vagy az elragadtatásnak a mintáját. Meg fog történni, és az ember, tudom, hogy furcsának hangzik, de talán ma este egy kicsit többet tudunk erről, ha az Úr akarja. Hogy hogyan lesz, látjátok? Olyan titokban lesz, hogy szinte alig fog valaki tudni róla. Viszont azt gondolni majd, hogy ugyanúgy megy majd minden tovább, ahogy eddig volt. Látjátok? Mindig így történik. Tudjátok, kétlem. Azt mondanám, hogy az ember a 90%-a földön nem tudta, hogy Jézus Krisztus itt volt, amikor ő itt volt. Tudjátok, amikor Illés prédikált, kétlem, hogy egyáltalán valaki is tudta. Tudták, hogy van egy bogaras öreg ember, egy öreg fanatikus, de gyűlölték, hogy bizony, különcnek nevezték. Szerintem bármelyik újjászületett keresztény egyfajta különc a világ számára, mert megváltoztál. Egy másik világból való vagy, a lelked a szakadék túlsó oldalán való. Ez a dolog itt pedig egy annyira összekavar dolog, ha pedig nem vagy más, akkor valami nincs rendben, mert még mindig túlságosan a földön, földhöz kötött vagy. Neked mennyei gondolkodásunknak kell lenned, a menny pedig az ige által él. Tehát figyeljük, hogy ez megtörtént, ez a hatalmas dolog. Hiszük, hogy el fog jönni Illés igazi lelke. Előre megmondhatod, hogy így lesz. Látjátok, és emlékezzünk rá, hogy a maga idejében történik ez meg. Lehet, hogy most rakjuk le az alapján, és ez nem egy szervezet lesz. Nem értek ezzel egyet, ebben kapcsolatban egy jó barátommal. Ő azt mondja, hogy ez egy embercsoport lesz. Szeretném, ha ezt nekem megmutatná valahonnan, az ige által. És Isten a változhatatlan Isten soha nem változtatja meg a terveit. Ha pedig megváltoztatja, akkor ő nem Isten. Így igaz, hogy mert egy, amikor egy halandó lény, és csak erre tud gondolni, csak annyira tudná, mint én, és hibákat követne el, Isten soha nem változhatná, nem változtatta meg a terveit kezdentől az Éden kertén. Ő megalkotta a megváltás tervét, és ez volt a vér. Próbálkoztunk oktatással, próbálkoztunk diktatúrával, próbálkoztunk pszichológiával, felekezetiséggel, mindent megpróbáltuk, és mindent egybehoztunk, hogy mindenkit szeressen, és minden más. De nincs a közösségnek más hely, csak is a vér alatt. Az egyetlen talajon, ahol Isten és az ember találkozhat. Isten mindig egy egyénnel foglalkozik. Két embernek két elgondolása van. A földön egyidejűleg soha nem profétált két fő proféta. Tekintsetek vissza, és lássátok meg, hogy volt-e ilyen, nem uram, túlságosan összekuszálták volna. Neki az kell, hogy egyetlen ember teljes mértékben engedelmesnek találjon, és azt a szemét használja. Azt a szemét keresi, és lesz majd valaki, aki szóról-szóra hallgatni fog ő rá. Nem számít, hogy más mit mond, ők akkor sem mozdulnak. Így igaz, várni fognak, az így szól az Úr, és addig nem mozdulnak. A külső világ gyűlölni fogja. Ő megfelelően igazolt lesz, de a kiválasztott mag, az eleve elrendelt mag, ahogy a Jézus idején volt, amikor az a világosság ráragyog, az a mag életre fog kelni, tudni fogják, meg fogják érinteni. Egy szót sem kell nekik mondani róla. Az asszony azt mondta, Uram, látom, hogy proféta vagy, tudom, hogy amikor a Mesiás eljön, ő majd azt felelte, én vagyok az. Ó, és ez elég volt. Nem kellett az asszonynak várakozni egész este, és aztán várakozni következő este. Ő volt, és az megragadta, és már ment is az útjára. Most emlékezünk, hogy az első korszakban volt az oroszlán korszak. Az volt a Júda törzséből való oroszlán, Krisztus. Az ő életén a saját hatása alatt állt az a korszak. Ez az első lelkes állt, amely erőt, hatalmat jelent, amely emberi hangon válaszolt. A következő korszak a borjú korszak volt, vagy a sötét lovas korszaka. Látjátok? Ez az első korszak azért volt fehér korszak, mert mindig hallottam az emberektől, hogy az első lovas a fehér színű, annak a egyháznak a hatalma volt, amely kiment és diadalt aratott. És látjuk, hogy egy koronát kapott. Hogy volt ez az egyház? Ez volt Róma. Ugye megkapta a koronáját. A második korszak pedig vörös volt, vörös ló és sötét korszak. A következő korszak, emberkorszak, fekete lovas. A reformátorok korszaka utána, amely a hang, amely szólt, most pedig a fekete lovas, ez az Antikrisztus. De az, amelyik abban a korszakban beszélt, emberként volt ábrázolva, ez a bölcsesség, okos. És nem értették meg, látjátok, nem hívták, nem adtak neki nevet. Csak azt mondták, hogy kilovagolt, de most, amikor előjön a sas korszakban, ez az, ami az Isten mindig hasonlítja a profétáit, sasokhoz, sasnak nevezi önmagát is, sas olyan magasra száll, hogy semmi más nem érheti őt utól. Nem csak, hogy ott van a fent, de erre a helyzetre is megvan, csak ő speciálisan alkotva. Amikor oda felszáll, akkor meglátja, hogy hol van. Néhány ember, amikor oda felszállnak, nem látják, hogy hol vannak. Tehát nekik semmi hasznuk abból. Ha egy varjú megpróbál felszállni, sassal, vagy akár egy sólyom, bármely, akkor szétbomlik, felkészültnek kell lenni arra a nyomásra, hová felmegy. Ez ma a probléma. Néhányan nem vagyunk nyomásbiztosak. Túl gyorsan robbanunk. Látjátok, amikor ugrálunk. De kell, hogy nyomásbiztosak legyünk, amikor oda felszállsz, kell, hogy meglegyen neked a sas kifinomult látás, hogy lásd, mi vár rád, és hogy tudd, hogy mi a tennivaló. A sas korszak, tehát ezt kijelentette. Látjuk azt, hogy a sas korszakról meg lett ígérve a Jelenések 10:7-ben és a Malakiás 1:4-ben, hogy az utolsó napokban, látjátok, így igaz, így lesz, rendben. Figyeljük meg ezt a személyt pedig, egy fakó lovon ül. Fakó! Ó!
Oh, my!
Figyeljétek meg, 68 millió protestáns után, mint ez a dicsőséges reformációban látjuk Smuckernek, Róma Márti történetében tegnap este látjuk, hogy ez az író leírta. Látjuk, hogy 1500-ig azt hiszem, vagy 1800-ig, most nem emlékszem pontosan, 68 millió embert öltek meg a protestánsok közül a római egyháznak, Rómának. Nem csoda, hogy megszemélyesítették, és hogy egy személy nevet kapott. A halálnak van nevezve. Mert bizony az volt. Most pedig csak is Isten tudja, hogy hány ember lelki halálát okozta a maga Biblia ellenes tanításaival. 68 millió embert halálát okozta, aki testileg karddal ölt meg, és valószínűleg több milliárd ember halt meg lelkileg a hamis tanítási miatt. Nem csoda, hogy magára vehette a halál nevet. Látjátok a lovast? Először egy antikrisztusként, már kezdetben is ő volt, de akkor még ártalmatlan volt. Aztán koronát kapott, méghozzá egy hármas koronát. És amikor ezt megkapta, akkor egyesítette. A sátán egyesítette az egyházat és az államot, mert mindkettő felett ő állt. Az antikrisztus sátán volt, egy ember formájában. És aztán azt hiszem, a Máté 4. fejezetében az áll, hogy a sátán fogta Jézust, a mi úrunkat, felvitte őt, és megmutatta neki a világ országait, mindegyiket egyetlen szempillantás alatt, és azok dicsőségét. Felajánlotta neki őket, azt mondván, hogy azok az övéi. Tehát látjátok, ha egyesíteni tudta az államát és az egyházát, akkor az a vörös ló, lovas bizony tudott lovagolni igazán. Aztán meglátjuk az ő titkait, és az egyházban és az államban. Szolgálatának a 4. szintjén ő úgy lett nevezve, hogy fenevad. Először Antikrisztusnak nevezik, aztán hamis prófétának, aztán pedig a fenevadnak. Látjátok? Hogy itt a fenevadnak neveztetik. Azt akarom, hogy megfigyeljétek, hogy ez a 4. ló után van. Ebben a 4. lóban pedig, ha megfigyelitek, az első fehér volt, aztán a következő vörös, a következő fekete, a 4. pedig, igen, fakó. A többi 3 is képvisel van ebben, mert a fakó nem más, mint a vörös, a fehér, és a többi összekeveredése. Értitek? Tehát mindezek keverednek egyben, ebben a lóban. És ő ott lett, illetve 3 az egyben is. Az mind össze van keverve egyetlen dologban. Most szeretném, ha megfigyelnétek a 4 lovast. Figyeljétek meg a lelki matematikában a 4-es szám jelentését. Isten 3-asokban van, ez pedig egy 4-es. Először Antikrisztus, fehér. Másodszor hamis proféta, vörös. Harmadszor menny, föld és tisztító tűz helytartója, a fekete. Ugye? És negyedszer a fenevad, a fakoló, a sátán kivetve a mennyből. Igen. Tehát fehér, vörös, fekete és fogunk. El akarjátok olvasni a jelenések 12 és 13. A sátán ki lesz vetve a mennyből, aztán a jelenések 13:1-8-ban őt megtestesül a fenevad személyében. Először az antikrisztus csak egy tanítás, amit úgy hívnak, hogy nikolaitizmus. Aztán ő ebből egy hamis profétává lesz, ha pedig ő egy antikrisztus. Az antikrisztus nem más, mint ellene, az Isten igéje ellen. Isten ellen van, mert az ige Isten, ő pedig antige. Kezdetben volt az ige, és az ige Istenné volt, és az ige testé lett. Krisztus közöttünk lakozott, ha pedig ő az ige ellen van, akkor ő az antige, az antikrisztus. De egy lelket nem lehet megkoronázni, ezért van, hogy nem kapott koronát, csak íja volt, illvesszék nélkül. Aztán, amikor elérkezett a koronázás ideje, ő a maga antikrisztus tanításának a hamis profétája lett. Értitek? Aztán kardot kapott, mert egyesítette az erőit. Akkor már senki véleményét nem kérdezte ki. Ő az állam kormányzója, és ő a menny kormányzója. Kap egy hármas koronát, és csinál magának egy tisztító tűz nevű elgondolást. Hogyha valaki meghal, valamennyi pénzzel fizessék ki annak az árát, hogy az illetőt kiimádkozzák a tisztító tűzből. Mert neki hatalma van erre, hiszen ő egy helytartó. Természetesen az Isten helyét foglalja el a Földön. Hát, ennél egyértelmű dolgot. Látjuk, ezt végigvezetjük a Biblián, csak számoljuk meg a szám szerinti számot és minden mást. Itt van ő, csak tegyük őt vissza oda a négyes számba. Nem a hármasban, a négyes számba, látjátok? Most lapozunk a jelenések 12-t. Olvassuk el csak egy kicsit, mert lesz rá időnk. Olvassuk el a jelenések 12-ből a 13-os verset. És ugyanabban az órában nagy földrengés lett. Nem rossz igényet olvasom, 13-os vers. Mikor azért látta a sárkány, hogy ő levettetett a földre, kergetni kezdte az asszonyt, aki fiút szült. Tehát látjátok, hogy kivettetik a földre és testetölt. Az antikrisztusi lélek testetölt egy emberben, ez az ember pedig egyik dologból egy másik áll lesz. Az antikrisztus lélekből egy hamis profétával, aztán pedig belőle jön a fenevad. Pontosan úgy, hogy a gyülekezet növekszik. Az ő egyház az antikrisztustól eljutott a hamis profétáig. És abban a nagy korszakban, amely el fog jönni, a fenevad kell majd, hogy legyen. Ugyanígy halad a gyülekezet is. Át a megigazuláson, a megszentelődésen és a Szentlélek keresztségem, amint Krisztus van az emberben, pontosan úgy, csodálatos, és neki megvan ennek az antitípusa, látjátok, vagyis inkább a típusa. Pontosan ott van ő. Ez ő, kivetve a mennyből. Látjátok a jelenések 13:1-8-ban. És megálltam a tenger homokján, és láttam egy fenevadot feljönni a tengerből. Tehát itt van a 12-es, ahol kivettetett. Most figyeljétek. Láttam egy fenevadot feljönni a tengerből, aminek 7 feje és 10 szarva volt. És az ő szarvain 10 korona. És az ő fején a káromlásának a neve. És a fenevad, amelyet láttam, hasonló volt egy párduchoz, a lábai pedig... ha most lenne időnk, akkor az este hátralévő részét ezekkel a jelképekkel töltenénk, és megmutatnánk, és egyenesen rámutatnánk. Bár legtöbben közületek tudjátok ezt a többi prédikációból, mint a medve lába és az ő szája, mint az oroszlán szája, és a sárkány adta az ő erejét, annak az ő királyi székét, és a nagy hatalmat. Testet öltött sátán, látjátok? És így tovább, túlmegy rajta. Akkor lesz lehetőségetek, olvassátok el tovább. Nem olvasunk, csak egy kicsit belőle. És láttam, hogy egy az ő fejei közül, mint egy halálos sebbel, meg volt sebesítve. De az ő halálos sebe begyógyult, és az egész föld csodálta a fenevadot. Csak figyeljétek, soha ne a kommunizmust figyeljétek, mert az nem más, mint Isten kezében egy eszköz annak segítségére, hogy egy napon megbosszulja a vért, erről majd holnap beszélünk. És imádták a sátán. Ki volt az? Sátán. A vörös sárkány, rendben, aki hatalmat adott a fenevadnak. Látjátok, honnan veszi a hatalmát? És imádták a fenevadot, azt mondván, kicsoda hasonló a fenevadhoz. Kicsoda viaskodhat vele, és adatott neki egy száj, amely nagy dolgokat és káromlásokat szólt, és adatott neki hatalom, hogy cselekedjen 42 hónapig. Megnyitotta azért az ő száját Isten ellen való káromlásra, hogy káromolja az ő nevét. Hogy adjon neki egy címet, és az ő sátorát, vagyis a Szentlélek lakhelyét egy Rómában levő helynek mondja, a Vatikán városnak, és csak folytathatnánk tovább, és azokat, akik a mennyben laknak, azokat káromolta, és hogy közben járónak mondta őket. Az is adatott neki, hogy a szentek ellen hadakozzik. Ezt is megtette, és őket legyőzze. Megtette, mágián égette őket, oroszlánok elé vetette őket, és minden módon ölte őket, ahogy csak tudta. És adatott neki hatalom minden nemzeten és nyelven és népen. Soha nem volt az úgy Rómában egészen addig, míg a pogány Rómából pápai Róma lett. És a katolikus egyház elterjedt szerte a világon, és létrehozta az egyetemes katolikus egyházat. Annak okáért imádják őt a földnek minden lakosai, akiknek neve nincs beírva a könyvben. De az én olajamat és boromat ne bánts. Imádják őt a föld minden lakosai, akiknek neve nincs beírva az életnek könyvébe, amely a bárányi, aki megöletett a világ alapítása óta. Ha van füle, valakinek hallja. Ha valaki fogságba visz mást, ő is fogságba megy. Ha valaki karddal öl, annak kard által kell meghalni. Meghallja. Itt van a szentek békességes tűrés és hite. Tegnap este tehát láttuk őt eljönni az ő nagy kardjával, hogy jöjjön. Látjuk, hogy ő is kard által hal meg, az ige kardja által. Isten igéje éles, kétélű kard, végez vele, legyőzi őt. Várjunk csak addig, amíg az a hét mennydörgés kibocsátja a hangját annak a csoportnak, akik tényleg képesek lesznek, és megragadják Isten igényét, darabolni és vágni fog. Be tudja zárni az egeket, be tudják zárni ezt, vagy más csinálni, amit csak akarnak. Az a szó végez vele, amely az ő szájából kijön. Élesen, mint egy két éli kar, elő tudnak szólítani 100 millió tonnyányi bögyöt. Ha akarnak, ámen, amit mondani fognak, az pontosan meg fog történni, mert Isten szava fog kijönni a szájából, ámen. Isten mindig így teszi, ez az ő igéje, de ő mindig embert használ arra, hogy munkálkodjon. Isten oda tudta szólítani a bőgőket Egyiptomban, de ő azt mondta, oda tudtam volna szólítani, de ő azt mondta, hogy Mózes, ez a te feladatod. Én csak elmondom neked, hogy mit kell tenned, te pedig menj és tégy úgy. Ő teljesen így tett. Választhattam volna a napot, hogy előszólítsa a bőgőket. Választhattam volna a holdat, a szelet, de ő azt mondta, Mózes, én téged választalak, ő embert választ, rendben? Látjuk tehát, hogy ez a sátán, miután kivetetett a mennyből, testet ölt a fenevadban, és most ő a fene van, Antikrisztus, hamis próféta, és most fene van, a halál nevet kapta, és a pokol követi őt, teljes egészében a sátán az ő trónján. Ő a sátán képviselője a földön. Ott most ő a föld országainak a királya, ugyanazoké az országoké, amelyeket felajánlott az Úr Jézusnak a Máté 4-ben. A sátán most teljes mértékben egy királyá válik. Ez tehát később történik meg. Ő most a hamis proféta. Majd a fenevaddá válik egy idő elteltével azután, hogy megszegi a zsidókkal kötött szövetségét. Tudjátok, rendben? Most figyeljük meg, hogy ő egy fenevad szívét kapja meg, és a sátán maga fog megtestesülni, mert amikor a gyülekezet felmegy, és a mennyasszony felmegy, akkor a sátán ki lesz vetve. Látjátok? Akkor történik meg. Minden vádlás elvégeztetett. Látjátok? Tehát nézzük meg, mindaddig, amíg a közbenjáró ott van a trónon, a sátán ott állhat és vádolhat, mert ő a másik oldal ügyészet. Ő Krisztus ellenfele, és Krisztus ott áll, az ellenfél ott áll, és azt mondja, de várjunk csak, Ádám elesett. Ádám ezt csinálta. Én legyőztem őt, rávettem a feleségét, hogy elhiggyen egy hazugságot, és azt mondtad, hogy ő ezáltal károsztatva lesz. Én nyertem, mondja az ördög, de ott áll a közbejáró, ámen, a rokon megváltó, ámen, ott áll a vérrel, amelyik a leggonoszabb bűnös szívét is képes venni és megváltoztatni. Egy közbejáró van a trónon, igen uram, a sátán azt mondja, de ők bűnösök, ő pedig azt mondhatja, nem azok. Azt a kloroxot azért találták fel, vagy azért gyártották, hogy elvegye a foltot, hogy kivegye a tintafoltot, vagy bármilyen más foltot, megvan az nekik. Annyira elemeire szedi, hogy meg se lehet utána találni. Visszamegy a légneműségbe, és teljesen vissza a kozmikus fényhez, túlmenve a molekulákon, és minden máson egészen addig, amíg visszakerül ahhoz az eredetihez, ahonnan származik. Ha az egy teremtmény, a teremtménynek egy teremtőtől kell jönni, de minden gyártott és összerakott vegyi anyag egyszerűen felbomlik, és ez minden. Nincs többé, még maga a víz is vegyül a klorokszal, ami nem más, mint hamu. Ámen. Dicsőség Istennek. Minden teljesen tiszta. Ezt teszi Jézus Krisztus vére Isten igaz gyermekével, mikor ő megvallja azt a bűnt, és ott áll megigazulva, irgalmában és jóságában. Ez olyan nagyszerű, hogy Isten azt mondta, hogy csak nem is emlékszem arra, hogy ő teljes mértékben az én fiam. Bizony mondom nektek, hogyha azt mondjátok ennek a helynek, menj arrébb, és a szívetekben nem fogtok kételkedni, hanem hiszitek, amit mondtok, meg lesz, akkor meg lesz nektek, amit mondtok. Egy megváltott fiú vagy, ámen, tudom, hogy ez igaz. Láttam mókusokat megjelenni 6 különböző alkalommal, amit tudtam, és ott ültek. Ő ugyanúgy tud mókusokat teremteni, és minden más, bőgőket, békákat, bármit. Ő Isten a teremtő, így van. Egyetlen halandó lény. De amikor annak a halandó lénynek a bűne megvallása kerül, és belecsöppen Jézus Krisztus fehérítőjének porokszába, akkor az kifehéríti azt a bűnt, és teljesen szeplőtelen lesz, bűn nélkülivé, hiba nélkülivé. Aki Istentől született, nem vétkezik, mert ő nem tud bűn cselekedni. A fehérítő ott áll közte és Isten között. Hogyan is juthatna oda vala is, akkor teljesen elemeire bontja fel, és visszaküldi egyenesen ahhoz, aki ezt megrontotta. Ó, olyan vallásosnak érzem magam, mondom nektek, hogy most aztán kapom a felserkentést, ahogy ez kijelentést nyer. Figyeljük meg, hogy ez teljes mértékben a sátán a trónján. Igen, Uram, felajánlotta azt Istennek, felajánlotta az Úrnak. És itt ült ő, benne azzal a fenevadi szívvel. Itt van tehát az a személy, a fenevad, a megtestesült ördög. Hamis jog cím alatt jelenik meg a földön. Ó, te jóságos ég, az igaz igen hamis megjelenítésével, ahogy kapcsolatba hozza magát az igével. Ugyanazt a dolgot tette, mint 2000 év ezelőtt az előképe Júdás. Mit csinálta? Júdás hívőként jött el, pedig kezdettől fogva ördög volt. A kárhozat fiaként született. Nem tévesztette meg Jézus, mert Jézus kezdettől fogva ismerte őt. Amen, mert ő volt az igen. Rendben, és emlékezzünk rá, hogy Júdás lett a kincstáros, és a pénz által esett el. Így van a mai idő gyülekezete és a katolikus egyház, amit tegnap este észrevettük, pénz ellenében vállalt az imádságokat. Fizetniük kellett azért, hogy imádkozzanak, és fizetniük kellett mindenért. És ez majdnem ugyanígy vitték tovább a katolikus egyház leányai, a protestánsok is. De egész dolog a pénz öleli át. Ennél esett el Júdás, ennél esett elő is, ennél esnek el a protestánsok is. Figyeljétek, egy fakó lovon, amint megjelenik ebben az utolsó kilovaglásban. Ez már az utolsó lovaglása, ez nem a mi időnkben van, hanem később lesz. Ez egy előre megmondott pecsét, mert látjátok, a gyülekezet már felment, amikor ez megtörténik. Amikor Krisztus megjelenik itt a földön, amint ez a személy megjelenik, és teljesen egészen az ördögé válik. Antikrisztusból egészen eljutva a hamis profétáig, aztán a fenevadig, ami maga az ördög. És egy fakó lovon lovagol, mindenféle színek keverékével beszínezve, hogy fakó és halálos legyen. De amikor a mi úrunk megjelenik itt a földön, ő egy hófehér lovon fog majd ülni. Ő teljesen, teljes mértékben Immanuel lesz. Isten igéje. Egy emberben megtestesülve. Látjátok, ilyen nagy köztük a különbség. Itt van, hogy mi a különbség közöttük. Figyeljétek meg, hogy az Antikrisztus egy fakó lovon lő, kevert színekkel, a ló egy olyan állat, amely hatalmat képvisel, a hatalma mindössze van keverve. Miért? Mert az a politika, a nemzeti erők, a vallási hatalom, a démonikus erők, és mindenféle erők keveréke, egy összekevert, fakó ló, mindenféle hatalma van, de amikor Jézus eljön, ő egy szilárdan egyszínű lovon lesz az igény. Amen. Ez itt keveri a vöröset, a fehéret, a feketét. Három szín egyben. Egyben képviselve, és három hatalom képviselve egyben, a fehér ló, a fekete ló és a vörös ló, és három korona egyben, látjátok? Én magam is láttam a koronát, ilyen közel álltam hozzá, és megnéztem. Az üveg miatt nem tudtam jobban megközelíteni. De ott volt rajta egy nagy lakat, amint ott volt abban az üveg szekrényben a hármas korona. Tehát tudom, hogy ez az igazság. Tehát ott volt a hármas korona, menny, tisztító tűz és a föld helytartója. Három hatalom egyesülése. Látjátok? Mind egyetlen színben összekeveredve a fakóban. A halál beszélt az egész dologban, a politikai, a vallási és a démoni hatalmak összekeveredése. Politika, ő a politika királya, a sátán, okos. Ó, bizony, ne próbálj meg túljárni az eszén, csak bízzál az Úrban. Amen.
So there it was, big lock on it, set in a case, triple crown. So I know it's the truth. So there he was, triple crown. Biker, heaven, purgatory, and earth. Three powers united together. All mixed up in a color, pale. Death spoke in a whole thing. Political and religious and demon power. Mixed together. Politics. He is the key of politics, Satan is. Mark. Sure, don't try to outwit him.
Just trust the Lord.
Amen. Mint korábban mondtam, az ész, a tanulság és mindezek a dolgok rossz oldalról jönnek. Csak kövessétek végig az igében, nézzétek meg, hogy így van-e. Kövessétek végig Káin gyermekeit, és nézzétek meg, hogy mivé lett-e. Aztán kövessétek végig Sét gyermekeit, és nézzétek meg, hogy ők mik voltak. Nem arról van szó, hogy tudatlanságot támogatom, egyáltalán nem, nem uram. De csak nézd meg bármelyik szereplőt a Bibliában, és alig, nagyon ritkán, van ott egy Pál nevű ember, aki okos volt, és ő azt mondta, hogy mindent el kell felejteni, amit tudott, hogy megismerhesse Krisztus. Azt mondta, soha nem jöttem hozzátok az emberi bölcsesség hittető szavaival, hanem Krisztus feltámadásának erejeiben jövök hozzátok. Így van, a Szentlélek erejével. Nézzük meg a többieket. Néhányuk még azt sem tudta mondani, hogy melyik a jobb és melyik a bal keze. Így van. Nézzük meg a proféták korát, és figyeljük meg, hogy ők honnan jöttek, és így tovább. Látjátok, mit akarok mondani? Az okosról, az értelmű és a tudásról beszélek. Pontosan a tudás ez a dolog, ami elvisz téged Istentől. Három hatalom, három igazság szolgáltatási terület volt kezdetben. Menny, föld és tisztító tűz. Ő maga a háromság, ebből állója, a háromságban lovagol. A hatalom egy háromságban van, a koronája egy háromságban van, a lova egy háromságban van. Ez volna ő? Egy háromság, a háromság hatalma, a háromság koronája, egy háromságban lovagló ló, ezek a tisztségei, ismét egy négyes, látjátok? Ismét egy négyes, rendben. Szolgálatának három szintje, egy személyé teszi ő, a megtestesült sátánnál, szolgálatának három szintje, antikrisztus, hamis prófét és fenevad, ez a három típus. Látjátok, három típus van itt. Isten úgy ismerteti meg magát, vízben, vérben és lélekben. Látjátok? Ezek tesznek egy keresztényt Isten fiává, az Isten igéje által. És ez a három hatalom teszi őt ördögé. Ó, itt van ez. A víz, vér és lélek, amelyek Istentől van. És ez micsoda? Politika, vallás és démoni hatalom összekeveredve, amely őt ördögé teszi. Krisztus első eljövetel egy halandó. Ő háromszor jön el. Krisztus a háromban van. Figyeljétek meg, hogy ő hogyan jön el. Ő a négyes. Figyeljétek meg Krisztus. Első eljövetelekor egy halandóként jött el, hogy vérezzen és meghajjon. Így van? Ez az ő első eljövetele. A második eljövetele az elragadtatás. Az egekben találkozunk vele. Halhatatlan. A harmadik eljövetele pedig ő a testet öltött Isten. Amen. Isten az Immanuel, hogy uralkodjon a Földön. Így igaz, csak három. A lovas negyedik szintje, figyeljétek. Ennek a lovasnak a negyedik szintje a halál. A halál az Istentől való teljes örök elválasztás jelenti. Ez jelenti a halál, hogy örökre el vagy választva Istentől. Ha rámutatunk erre a személyre, osztályom, ha megmutatunk a Bibliából, hogy kicsoda ő, és még a hegyeket is végigvettük, a helyszínt, és minden más pontosan, részletesen, hogy végigvezessük, és itt most a sas úgy nevezi őt, a halál, így nevezi őt. Emlékezzünk rá, látjátok, a halál az örök elválasztottság. Emlékezzünk rá, hogy a szentek nem halnak meg, ők alszanak, nem halnak meg, hanem csak alszanak. Aki hallja az én beszédemet, és hisz annak, aki elküldött engem, örök élete van, így igaz. Nem jönnek be az ítéletre, hanem átmentek a halálból az életre. Én vagyok a feltámadás és az élet, mondta Jézus. Aki hisz én bennem, ha meg is hal, él. És aki csak él és hisz én bennem, soha meg nem hal. Lázár meghal, csak alszik. Ne féljetek, a kislány nem halt meg, csak alszik. Személyre nevettek, így van. Ó, látjátok, a szentek nem hallak meg. Az Istentől való elválasztottság, a halál, az örök halál. És ennek a személynek az a neve, halál. Úgyhogy maradjatok távol tőle. Micsoda ő? Egy szervezeti rendszer. Az első számú egyház megszervezve. És amikor vette Konstantinus megértését a níceai zsinatkor, beszéltünk azokról az asszonyokról tegnap este. Megmutattuk, hogy Éva az első mennyasszony elesett azáltal, hogy nem hitt Isten igének az Édenben, még mielőtt a férje odament volna hozzá. Krisztus lelki mennyasszonya, amely pünkös napján született meg, mielőtt Krisztus oda ment volna hozzá, mi történt? Elesett Rómában, figyeljétek, eltékozott az ige erényét, ami az övé volt, a dogmáért. Amen. Ó, újra érzem a felserkentést, amiről előbb gondolkodtam. Nem akarok én őrültem viselkedni, nem ezt akarom. Nem fogjátok fel, hogy mit tesz ez velem. Már 4 napja ülök ebben, és tudjátok, mondanom kell valamit, hogy emberként érezzem magam. Értitek, ugye mire gondolok? Amikor így elkezdek beszélni, mindenhol látomásokat látok. Így van. Talán ezért kell mondanom valamit, hogy újra visszahozzam magam. Hogy újra visszarázódjak. Látjátok, megfigyeltetek már engem, amikor megítélési soron van? Olyankor mondok valamit, amitől az emberek nevetnek, aztán mondok valamit, amitől sírnak, aztán pedig mondok valamit, amitől mérgesek lesznek. Van valami, ami körvonalazódva előttem megjelenik, és mondok valamit, hogy meglássam, hogy mivé lesz, aztán meglátom, hogy milyen típusú világosság van fölöttünk, az emberek fölött, amikor jönnek, mi történik, hogy hívő-e vagy nem. Ott ül, igazi hívő, akkor rendben van, akkor hívom őket, és azt mondom, jön ez és ez. Aztán, amikor lejövök, a lélek elkezd felkelni, és akkor elkezdem látni a villogás mindenfelé, körbe, körbe, körbe. Szobában. Ezért van az, hogy mondok valamit, hogy valahogy ismét belekezdjek, hogy újra ott elkezdhessem. Látjátok? Egészen múlt vasárnap óta csak ülök a szobában, csak imádkozom. Ez minden a kenet alatt. És tudom, hogy ez helyes. Ha hisztek Istenbe, tudom, hogy hisztek, akkor figyeljétek majd ennek a hétnek a végét. A halál tehát az Istentől való örök elválasztottságot jelenti. Emlékezzünk arra, hogy a szentek nem halnak meg. Emlékezzünk rá, hogy a mennyasszony, vagyis rosszul mondtam, az a lovas kapott egy fakó lovat, hogy ki lovagoljon rajta, hogy ezen a fakó lovon lovagoljon ki. És ő lovagolt a halálnak ezen a fakó lován. Tudjuk, hogy mi volt ez. Tudjuk, hogy milyen gyülekezet volt ez. És emlékezzünk rá, hogy tegnap este nem csak egy parázna volt, hanem ő volt a prostituáltnak az anyja. És láttuk azt, hogy ami őt paráznává tette, az az volt, hogy ez az asszony egy olyan fajta asszony volt, egy rossz asszony. Durva kifejezés ez, egy ilyen kevert hallgatóság előtt, de a Biblia mondja ezt, látjátok? Tehát tudjuk, hogy az egy olyan asszony volt, aki hűtlenül élt a házassági esküjével szemben. És látjátok, neki lenni kellene, hogy ő egy tisztességes asszonynak kellene lenni, a mennynek a királynéjának. Úgy hívja magát. Ez volna Isten mennyasszonya, Isten Krisztus. Így van, és látjuk, hogy ő paráználkodik, az a rossz asszony. És paráználkodásba viszi a föld királyét, és mind a gazdag emberek, mind a nagy emberek, és az egész föld követte őt, látjátok? És aztán látjuk, hogy ő lányokat szül, hogy ő azok, hogy ők is prostituáltak. És mi más volna egy prostituált, mint egy parázna nő? Ugyanaz a dolog. Egy parázna, paráznaság, gonoszság, házasságtörés, elkövetni. Ez szörnyű. Mit csináltak ők? Szervezkedtek, csináltak egy rendszer. Tanították az ember csinálta a rendszereket, a pünkösdiek és a többiek. Ne adjátok, hogy a lelkiismeretetek a zsebetekre pottyanjon, pünkösdiek. Hadd mondjak nektek valamit, nézzünk szembe a dolgokkal, már túlságosan közel vagyunk a célhoz, hogy elhallgassunk valamit. Figyeljetek ide, a laodíciai gyülekezeti korszakban élünk, és ez valamennyi között a legnevetségesebb korszak, egy langymeleg, és ez egyetlen korszak, ahol Krisztus kívülről próbált meg újra bejönni. És ez a pünkösdüzenet, azt mondja, gazdag vagyok, pedig bizony szegény voltál kezdetben, most aztán tényleg gazdag lettél. Nincs hiányom semmiben, ezt mondja. Az Úr viszont azt mondta, mezítelen vagy, nyomorult, vak, szegény, nyomorít, és csak nem is tudsz róla. Egy ember kint volna, mesztelen az utcán, az tudná, akkor valahogyan megpróbálna segíteni magán, de amikor nem tudja, nem is tudja, hogy mit csinálja, nem tudja, hogy bajban van. Figyeljetek, most pedig emlékezzünk, hogy ez az Antikrisztus, ő maga ember lévén az ő mennyasszony, ami az ő gyülekezete kapott időt a megtérésre. És nem tette meg. Emlékeztek a gyülekezeti korban? Tiatria, emlékeztek? Menjünk csak vissza oda. Második fejezet. Ez a Tiatria. Korszak, nézzük csak meg. Figyeljétek Tiatriát. Tehát második fejezet, 18. vers. A tiatriai beli gyülekezet angyalának, ez a hírnök pedig ír meg. Ezt mondja az Isten fia, akinek szemei olyanok, mint a tűzláng, és akinek lábai hasonlóak az izzó fényű érchez. Tudom a te dolgaidat, és a szeretetedet, szolgálatodat, és hitedet, és tűrésedet, és hogy te utolsó cselekedeteid több az elsőnél. De van valami kemény panaszom ellened, mert megengeded annak az asszonynak, Jézabelnek, tessék, ismeritek őt a Bibliában, akár felesége volt, és itt van az az asszony, gyülekezet Jézabel, a hamis próféta felesége, akit Isten igaz prófétájának tartanak, a pápa. Hát ez az asszony, Jézabel. Így van.
And here is the woman, church, Jezebel.
Így van, az igazi prófét és a felesége Jézabel. Akárnak igazi zsidónak kellett volna lenni, de ő egy hitvány ember volt. Ezt tudjátok? Mert a felesége arra vezette, amerre akarta. Látjuk azt, hogy Jézabel fogja a pénzét, és arra vezeti ezeket, amerre csak akarja. Aki magát prófétának mondja, értitek? Hogy tanítson és elcsábítsa az én szolgáimat. Látjátok? Ez a Jézabel tanítás végig söpört az országot, hogy paráználkodjanak és bálvány áldozatokból legyenek. Adtam nekik időt is, hogy megtérjen az ő paráználkodásába, és nem tért meg. Figyeljétek a következő verset. Íme én ágyba vetem őt, ez a pokol, és azokat, akik vele paráználkodnak, nagy nyomorúsága. Tehát mennek a nagy nyomorúsága, nem a gyülekezet, ha meg nem térnek az ő cselekedeteiből is. Figyeljétek, és az ő gyermekeit, a prostituáltjait megölöm halállal. Lelki halál, hiszitek ezt? Ez az igen, megölöm őket halállal. És ha meghalnak, akkor örökre el vannak választva, értitek? Rendben, emlékezzünk rá, hogy adott neki időt a megtérésre. A tiatriai korszak volt a sötét korszak. A sötét lovas lovagolt akkor, amikor a misékért és minden másért fizetni kellett, bizony. Az imádságokért, a bűnbocsánatért és minden másért. Látjátok-e a fekete lovát? Igen, ez volt az. Miután megtagadtam megtérést Tiatriában, figyeljétek, átül az utolsó szolgálatához, a fekete lóról, a fakó lóra, amelynek a halál a neve. Egy kis megrázkódtatásban részesítem itt ezt az egyént, Istent elutasítani, Isten hívását elutasítani. Egyszer majd az utolsó alkalommal teszed ezt. És aztán, amint azzal a gyülekezettel történt, vége lesz. Isten türelme nem fogja győzködni mindig az ember. És amikor ő elutasította azt, amikor megtagadta annak az elfogadását, akkor ő megváltozott. És most már egy neve is van. Halál. Ez a neve. Elválasztottság. Isten azt mondta, veszem a gyermekeit is, a protestánsokat is, körülöttök mindenkit, és örök elválasztással ölöm meg őket. Tessék, ez volt Tiatria korszaka, a sötét korszak, a fekete lóból, most az utolsó szolgálatra a halál lesz. Ez lesz a neve, a halál. Látjátok, hogyan illeszkednek össze a gyülekezeti korszakok a pecsétekkel? Egyszerűen, tökéletes, akkor tudjuk, hogy így van. A Szentlélek nem hibázik. Egy hatalmas igazolást adott nekünk az utolsó alkalommal, amikor a gyülekezeti korszakokat vettük át. Tudjátok, emlékeztek. Látjátok, Isten szeretetét és hosszú tűrését? Mielőtt ítéletet mondott ki, adott rá időt nekik a megtérésre. Ez kegyelem, és az Úr nevében mondom ezt most, hogy ő ugyanezt megadta a protestáns gyülekezetnek, és hogy az nem fog megtérni. Ezek az üzenetek mindenütt megrázzák őt, és nem fog megtérni, hanem meg fogja tartani a maga dogmáit és hitvallásait, és nem érdekel, hogy mennyire meg tudjátok ezt magyarázgatni. Amint Chicagóban mondtam a minap, ahol több prédikátor volt, mint talán ember van itt, ahol falhoz át akartok szorítani engem a kígyó magva tanítás miatt és a többi dolgok miatt, és azt mondta, akkor fogja majd valaki a Bibliáját, jöjjön ide, és álljon meg itt mellettem a Bibliájával. Senki nem szólt egy szót sem. Tommy Hicks azt mondta, soha nem hallottam még ezt így, Brennan testvér. 300 darabot kérek abból a hangszalagból. El akarom küldeni az összes prédikátornak. Voltak ott, vagy 50-en, vagy 75-en, akik azt mondták, eljövünk majd, hogy újra megkeresztelkedjünk. És eljöttek? Egyetlen egy sem. Miért? Ő adott nekik időt a megtérésre, a gyermekeit pedig halálba veti, lelki halálba. Holnap este beszélünk majd erről, az úr úgy akarja, vagy pedig szombat este azoknál a csapásoknál. Figyeljétek meg, mint hogy Egyiptomban adott időt Egyiptomnak a megtérésre. Mi volt az utolsó csapás? A halál. Ez az utolsó csapás, ami lesújt a pünkösdi gyülekezetre. A lelki halál. Ő halott. Ezt az Úr nevében mondom. Ő lelkileg halott. adott neki időt a megtérésre, ő pedig elutasította azt, most hát halott, soha nem támad fel újra. És azok az emberek pedig ott kint, akik próbálják behozni az episzkopálisokat, a papokat, és így tovább, és Szent Atyám, ez meg az, így hívják őket, hiszen szégyenlők kellene magukat, mennyire vakok tudnak lenni az emberek. Nem azt mondja Jézus, hogy amikor az alvószűz eljön olajat venni, akkor nem kapott? Mindenki, hajik az embereket azt mondani, nekem van Szentlélek, beszéltem nyelveken, de nem akarnak eljönni egy olyan gyülekezetbe, mint ez. Tudjátok, nem akarok én elmenni egy olyan helyre, mint az, és mondják, hogy nekik megvan a Szentlélek, de a magad méltóságos formáit akarod megtartani, Babilonban akarsz maradni, de azért úgyis élvezni a menny áldásait. Választanod kell. Nem lehet egyszerre kimaradni a világban, és ugyanakkor Istent is szolgálni. Jézus azt mondta, hogy nem szolgálhatod egyszerre Istent és a mammon. Tehát, hogyha arra akarsz számítani, ha tényleg meg vagy mentve, akkor ott fogod élvezni az összejöveteleket, ahol a Szentlélek tényleg igazolja magát, és megmutatja, hogy Isten igéje úgy van. Amen. Halleluja. Valaki azt mondta, az emberek túl hangosak, ettől ideges vagyok, majd akkor is ideges leszel, ha mennybe kerülsz, csak gondolj bele, milyen lesz majd, amikor mindenki ott lesz. Akkor mit mondasz majd? Ó, mennyire akarja az Úr megkapni, ugyanúgy hosszú tűrő, mint Noé napjaiban volt, keményen próbálkozott, 120 évig volt hosszú tűrő, hogy megtérésre bírja őket, és mégsem tértek meg. Egyiptom idejében pedig csapásokat küldött, és minden más. Nem tértek meg. Elküldte Keresztelő Jánost, és nem tértek meg. Elküldte Jézust, hogy meghalljon, és megmentse az egész csoportot, aki meghallja az igét. És most az utolsó napokban ő ismét megígérte, hogy elküld egy üzenetet, amivel hív, és amivel kihív, és visszaállítja az eredeti hitet vissza az igéhez. Ők pedig nem fogadják el annyira dogmatikusak a dogmáikban és a hitvallásaikban, hogy nem, ő azt hiszik, vagy más, ha egy angyal sétálna itt, ők azt hinnék, de Isten nem csinál olyat. Ő valami tudatlant és ostobát vesz, aki még az ABC-t is alig ismeri, vagy valami más, és egy ilyen típusú embert vesz, hogy ő képes fogni valamit, ami ő semmi, és aztán azon a semmin keresztül munkálkodni, amíg az a valami azt gondolja, hogy ő valami semmihez kell, hogy legyünk, semmi kell, hogy legyünk. Ő mindig így tett. Semmivé kell válni ahhoz, hogy az ember valaki legyen Istennél. Figyeljük, tehát ő adott neki időt a megtérésre, de ő mégsem tért meg. Újra megtette, és ő nem fog megtérni. Az elutasítása pedig egy tökéletes utat ad a sátának, hogy eljöjjön hozzá, és hogy testet öltsön. Így van. Megtestesüljön ő benne, mert ő elutasította az igét. És pontosan ezért válik a protestáns gyülekezet a paráznává. Mert elutasítja Isten igényének az igazolt igazságát, és az helyet ad az ördögnek ahhoz, hogy eljöjjön, és megtestesítsem önmagát. Ő pedig egy képmást feszít a fenevadnak, ahol együtt megerősödnek, és mennek tovább. Pontosan úgy. Amen. Ha tanult volnék, világosabban le tudnám ezt vezetni, de nincs tanultságom. Csak arra számítok, hogy a Szentlélek kijelenti nektek. Kijelenti azoknak, így van, így igaz, megteszi. Figyeljük meg, nézzük meg. Hogyan és mit tett? Elutasította Isten megtéréshez felszólító üzenetét. Antikrisztusként indult el, és ez az, ami ő. Hamis profétává vált, a megtestesült ördögé, és amikor ezt megtette a hamis tanításával, és aztán mindezek közepette Isten adott neki időt a megtérésre. Próbálta megnyerni őt. Látjátok, mennyire hosszú tűrő? Milyen csodálatos szeretet? Nincs ez fogható szeretet. És nézzétek meg azokat, akik azba köpték, és ilyen más dolgok. Ő megbocsátott nekik. Ez Isten, látjátok? Ne utasítsátok el Isten üzenetét. Nézzük meg, az volt a felévaló kérés, hogy megtérjen, hogy visszamenjen ahhoz, ahonnan elesett. És honnan esettem? Az igétől. Honnan esettem, Éva? Honnan esettem a felekezet? Tessék, nincs másunk. Csak minden alkalommal egyszerűen visszatérni az igéhez. Egyenesen vissza az igéhez, látjátok? És belekerülnek egy olyan rendszerbe, ami elviszi őket az igétől. Elviszi őket az igétől, ahelyett, hogy odavinni őket az igéért. Figyeljük meg, nézzük meg, hogy ő kapott időt a megtérésre, hogy visszamenjen. A megtérés azt jelenti visszamenni, visszatérni, megfordulni, megtérni, visszamenni. És a kapott időt arról, hogy visszamenje. Emlékezünk rá, hogy ő volt az eredeti pünkösdi gyülekezet, amelyre a Szentlélek kitöltetett pünkös napján. Hány Biblia tanulmányozó tudja ezt? Bizony ő volt az. Látjátok, honnan indult el? Elesett az igétől is. Elfogadta a dogmákat. A Szentlélek helyett ő egy szent embert akart. Doktort, agyunktus, professzor. Aztán csinált magának egy pápát. Látjátok? Bizony. De ő akarta ezt. Valakit, aki elvégezte az imádkozást, kinek csak fizetni kellett az imádkozásért, és semmi más dolga nem volt ezzel, látjátok? Ugyanez van ma. Amíg van a templomban ülőhelyünk, és amíg jól megcsörren az adományunk a gyűjtő tárcán, addig minden rendben van. Tagjai annak az egyháznak, nem mondj nekik semmi mást ezzel kapcsolatban. Nem akarják ők tudni, ezek az ő lányai. Tehát honnan esett el? Az eredeti apostolok és a proféták eredeti igéjétől. Onnan esett el. Onnan estek el a protestánsok. Térjetek meg. Menjetek vissza. Forduljatok vissza, mielőtt túl késő lesz. Ha már nincs túl késő most is. Egy napon az a bárány elhagyja majd a helyét, és akkor mindennek vége lesz. Így szól a kérés az ő lányai felé most, mielőtt vele együtt megítéltetnek, hogy térjenek vissza. Az utolsó üzenetet akkor kapják, amikor ez a proféta, akiről beszéltem, hogy sok könyvet olvastam róla, és tudom, hogy azok az igazi jó és józan lelki gondolkodású emberek tudják, hogy el fog jönni, tudják, hogy eljön. Az a baj, hogy ezt mondogatják, szükségünk van rá, úgy lesz. Amikor pedig eljön, annyira alázatos lesz, hogy valószínűleg ugyanúgy nem fogják észre, mint azokat sem vették észre, más alkalommal. Az emberek írni fognak róla meg minden, és azt mondják, ó igen, ennek meg kell lenni, aztán ott fog megmutatkozni a szemük előtt, és ugyanúgy fognak tovább menni. Látjátok, mindig ezt csinálták. Figyeljétek meg, az eredeti igéhez. Oda kell neki megtérni, hogy menjen vissza az eredeti igéhez. Figyeljétek meg, ez a kérés szólt a lányai felé, hogy kényszerítve legyen arra, kényszerítve. Meg lesznek ítélve, és ugyanabban az ágyban lesznek belevetve, és vele együtt megölve. Szólt feléjük a kérés, hogy forduljanak vissza az eredeti igéhez, hogy visszamenjenek az apostoli tanításhoz, de annyira lekötik magukat a hitvallásaikkal és a dogmáikkal, hogy nem fogják megtenni, csak kigúnyolják. Aztán mit tesznek ők? Végül megformálódnak a fenemad képmásában, egy másik hatalomban, figyeljétek, és úgy tesznek a bárány menyasszonyával, mint ahogyan a Jelenések 13 és 14 ír erről. Ezt fogják csinálni, üldözik. Egyszerűen ugyanaz a dolog. A gyülekezetek éppen úgy kigúnyolják Krisztus igazi menyasszonyát, mint ahogy a Róma tette, pontosan úgy. És pontosan úgy cselekszenek a bárány igazi menyasszonyával, ugyan a Jelenések 13 és 14 szól erről. És figyeljétek, látjuk Isten igényének ígéretéből, hogy ő lelki halállal meg fogja ölni annak a gyermekét, a felekezeteket, a lányait. Ez a Jelenések 2.22. Ne felejtsük el, ölni annyit jelent, hogy halottá tenni. A halál pedig Isten jelenlétéből való örök elválasztottság. Gondoljatok bele ebbe, barátaim. Gondoljatok bele. Ne bízzatok semmilyen ember csinált a hitvallásban. Maradjatok távol mindezektől, ami ellentmond Isten igényének. És figyeljük, nézzétek meg itt a Bibliát. Az áll itt, hogy a neve a pokol, illetve a neve a halál, és a pokol követte őt. A pokol pedig mindig követi a halált a természetesben. Mikor a test szerinti ember meghal, a pokol követi őt. Ez a sír Seol, látjátok? Ez van a természetesben. A lelkiben viszont az a tüzes tó, rendben? Ez az örök elválasztottság, ahol elégnek. A Malakiás 4-ben pedig azt mondja, hogy gyökere és állat, és semmi más nem fog rajta hagyni. Így tisztítja meg a világ önmagát újra a millenniumra. Látjátok? Észrevettétek a lovas hímnemű? És hogy ennek a hímnemű őnek a kezében volt egy férfi, egy hamis proféta, amely azt mondja, pedig a gyülekezetnek neveztetik. Nőneműnek, ő Jézabelnek, akár Jézabel. Szóval ez olyan tökéletes, amilyen csak lehet. A lányairól is nőnemben van szó. A protestánsok ez szerint, de a tanításukban, felekezetükben, rendszerükben továbbra is prostituáltak. Ez itt áll. Figyelj, hogyan vezet mindez. Már csak 12 és 14 percünk van. Nézzük csak meg, hogy mindez hová vezet. Visszamegy azon az úton, a mennyben indult útnak, aztán eljut a végidő csatájához. Az első dolog a mennyben egy csata volt. Lucifer kivettetett, hogy a földre jöjjön, aztán bemocskolt az éden, és azóta is csak mocskol. Most pedig a mennyben levő ütközetből eljutott a földön zajló ütközethez, és az ütközet a földön is véget fog érni az idők végén egy Armageddon nevű csatában. Ezt bárki tudja. A csata a mennyben kezdődött el. Szent, úgyhogy kivetették őt. Miá és az angyalai legyőzték őket, és kivetették őket. És amikor ezt megtették, az egész lekerült az édenbe, és a csata itt lett a kezdete. Igen, a csatának. Isten a gyermekeit az ige erődje mögé állította. Éva kidugta a fejét onnan, és azt mondta, szerintem igazad van. És már jött is, és azóta is úgy van. Aztán Isten lejött, és most neki az kell. Lejött megváltani azokat, akik eljöttek. Amint mondtam, Isten olyan, mint egy nagy vállalkozó, minden anyagát kirakja a földre, aztán pedig megépíti az ő építményét. Emlékezzünk arra, hogy mielőtt egyetlen gabona meg is lett volna a földön, vagy mielőtt a napfény érte volna a földet, a te tested már ott feküdt a földön. Mert a föld pora vagy, látod? Az vagy, Isten az építész. Ő úgy készült erre, hogy majd lenyúl, mint ahogy Ádámot is teremtette, és vesz egy maréknyi kalciumot, hamuzsét, kozmikus fényt. Aztán ráfúj ezek, és azt mondja, itt egy másik fiam. Aztán vesz még ezekből, és ráfúj, és azt mondja, itt egy másik fiú. De mit tett Éva? Megrontotta ezt az utat. Egy nemi aktusból hozta, és aztán a halál lesújtott rá. Tehát mit csinált Isten? Annyi sok eleve elrendelt mag fekszik ott. Annyi sok eleve elrendelt mag. És azt mondta, az idők végén nem fogja azt mondani, Éva, jöjj és szülj egy másik gyermeket, ő majd fúj egyet. És azt mondta, én majd válaszolok majd, ez az elgondolás. Amikor pedig az utolsó is bejön, ahol minden el van rendezve. A csata tehát a mennyben kezdődött, és a földön fog befejeződni, az armagedoni csatával. Figyeljük és nézzük meg ezt kibontakozni. Talán ki tudjuk bontani, az Úr segítsen most bennünket, hogy megtegyük. A titokzatos lovas, figyeljétek, hogy mit csinált most, ellenállt. Megtagadta a megtérést. Hogy visszamenjen az eredeti igéhez. Így van. Az ige véri és testére. Ő pedig megtagadta, hogy visszamenjen hozzá. Ő az Antikrisztus. Az igazi ige mennyasszony szemben áll ő vele. És ő is szemben áll az igazi ige mennyasszonyjal. Ő a saját mennyasszonyát veszi, és ebben az igazi mennyasszonyjal áll szemben. A saját mennyasszonyát veszi, és hozza magához a hitvallásokat, a dogmákat, és a különféle vallás formájában hozza ezt. És most a szent mennyasszony, nézve, ő ellene van, de megformálja a saját mennyasszonyát. Úgy hívják, hogy Antikrisztus. Antikrisztusi tanítás által, amely ellentmond Krisztusnak. Látjátok, mennyire agyafúrt ő? És most ahelyett, hogy a szeretet egysége irányítaná az imádatot a vér alatt, neki egy felekezete van. Az ige helyett ő hitvallásokat, dogmákat és többi dolgot vette, mint amikor a protestánsok elmondják az apostoli hitvallást. Szeretném, ha abból egy szót is megkeresnétek nekem a Bibliában. Hát persze, hogy semmilyen apostoli hitvallás nincs az igében. Mint ahogy korábban mondtam, hogy az apostoloknak bárhol is volt a hitvallásuk, az csak egy helyen volt, az Apcsel 2.38-ban, halleluja, én csak azt az egyet tudom. Mindenkit ennek a megtételére szólítottak fel. Amikor talált olyanokat, akik keresztények látszottak, azt kérdezték tőlük, vettetek-e már szent lelket, mióta hisztek? Azt mondták, nem is tudtuk, hogy van. Hogyan keresztelkedtetek meg? Az jó, hogy az embert megkeresztelkedik a Jézus nevében, inkább a mi úrunk Jézus Krisztus nevében, de ez még nem minden, nem uram, mert 50-szer is meg lehetsz keresztelkedve, annélkül, hogy bármi is jó származna belőle, amíg a szíved meg nem változik a Szentlélek által. Mindezeknek együtt kell menniük. Figyeljétek meg! A Krisztus, az Antikrisztus elutasítja az igazi mennyasszony tanítást, és ezért veszi a saját mennyasszonyát, és a saját hitvallása alatt felépíti őt. Veszi az ő saját mennyasszonyát, és csinál neki egy felekezetet. Ő pedig újabb felekezetet szül, ahogy a Szentírás mondja, lányokat hoz világra. Pontosan olyanná válik, mint az anya. Testi világi felekezeti szembeáll a lelki mennyasszonyjal, az igével. Nem mondják azt, hogy nem tartoznak egy gyülekezethez. Ha beszélsz egy felekezeti emberrel, persze, hogy tartozom gyülekezethez. Keresztény vagy? Tartozom gyülekezethez. De ennek semmi köze nincs hozzá. Nem tartozhatsz valamihez, amit gyülekezethez hívnak, látod? Tartozni egy gyülekezethez, az nem egy gyülekezet. Az nem gyülekezet. Azok nem gyülekezetek, hanem pávolyok. Azok az emberek összegyűlnek, és a magukhoz hasonlóakkal együtt esznek. Ti viszont csak egyetlen gyülekezet vagytok, az pedig Krisztus titokzatos teste. Ahhoz nem csatlakozol, hanem beleszület. Mint mindig mondtam, 53 éve vagyok a Branham családban, és soha nem csatlakoztam hozzá, beleszülettem. Figyeljük meg, hogy milyen szépen van ez ábrázolva. Felírtam itt ezt az igehelyet, nincs rá idő. Mint Ézsau és Jákob, Ézsau egy vallásos ember volt, nem mondta magáról, hogy ő hitetlen. Ugyanabban az Istenben hit, mint Jákob. Ugyanabban az Istenben, mint az apja. De ő csak egy zúg prókátor volt, már elnézést a kifejezését. Egyszerűen nem volt jó. Ő elkölcsösségek, elkölcsileg menően, ő tényleg egy jó szituált ember volt. Egy erkölcsös, egy cselekvő ember, mint Jákob. Jobb volt, mint Jákob. De látjátok, nem gondolta. Ó, miköze ez a születési előjoghoz? És eladta a születési előjogát Jákobnak, látjátok? Jákobnak viszont nem voltak olyan nagy dolgai, mint Ézsauinak. Nem volt olyan öröksége, mint neki. De volt egy dolog, amit Jákob akar. Igen. Ez volt a születési előjog, és nem számított neki, hogy hogyan kell ezt megszerezni. Elszánta magát, hogy megszerezze. És Isten tisztelte őt ezért. Így van. Ezután pedig ugyanaz a dolog van ma a természetes emberrel. Testi gondolkodás, világi gondolkodás. Ó, hiszem, hogy ez a gyülekezethez tartozom, és én ehhez tartozom, és én ahhoz tartozom. Egyáltalán semmi köze hozzá. Összegyűjti most őket a kevert szívű lován. Összegyűjti őket ő a kevert szívű lován. Mert ő neki van a politikai hatalma. Ha nem hiszitek, hogy van, akkor hogyan választották ezt az elnököt most? Figyeljetek, ez történt. A vallási szabadságért történt. Eladjátok a születési előjogotokat a politikának. Demokraták, pártok, mindkettő romlott. Én a kereszténységről beszélek, de ti eladjátok a születési előjogotokat egy demokrata szavazatért, hogy valamilyen ilyet hozzatok be. Szégyeljétek magatokat. Hát nem ismeritek, hogy ez a nemzet pontosan Izrael mintáját követi? Mit csinált Izrael? Ő átjött egy idegen földre, vette az ottani lakosokat, és lemészárolta őket, aztán bement, birtokba vette a földet. És ezt tettük mi is, az indiánokkal. Ők az egyetlen igazi amerikaiak, a mi indián barátaink. És aztán mit csináltunk? Izraelnek volt néhány nagy emberek is. Az első dolog, amit tudta, ott volt nekik Dávid, ott volt Salamon, a nagy emberek. Aztán felültettek oda egy hitehagyott embert, Ahábot, és feleségül vette Jézabelt, a hitetlen. Mi is ugyanezt tettük. Volt nekünk egy Washington, Lincoln, de nézzétek meg, hogy mink van most. És pontosan arról van szó, hogy ő megnősült, belemerült, és 100%-osan átítódott Jézabellel. Lehet, hogy egész rendes ember, de az asszony fogja irányítani a dolgokat. Látjátok? Ezt éppen most az egész család jön befelé. Mit mondott nekem a Szentlélek 35 évvel ezelőtt? És ti régiek, mint tudjátok, 7 dologról, amik a vége előtt meg fognak történni. Ez az utolsó előtti dolog. Minden pontosan úgy történt meg. A háborúk és minden más. Most tehát teljesen egy asszony kezében van a nemzeti irányítása. Jézabel. De emlékezzünk rá, hogy Jézabel idejében valaki bizony megmondta nekik, hogy milyenek ő. Összegyűjti őket a kevert szívű lovaikon. Összegyűjti a dolgaikat. A kevert hitvallásokat, a felekezetekkel, az ember csinálta tanításokkal. Így van. Bizony, egy kevert szín. A világ halott, a fakó lovának kevert színe. Így igaz, a halottak kevert színe, a fakó ló világi formája. Ó, egyáltalán nincs benne az ige szent vére. És figyeljük meg, hogy a föld négy sarkából gyűjtik őket össze. Összegyűjtötték őket Armageddonnál, ahogy a Biblia mondja. Próbálok emlékezni az igehelyekre, leírtuk őket ide, nem idéztem őket csak, hogy hol vannak leírva, hogy megnézzem, mik azok. Összegyűjti őket az Úristen csatájának nagy napjára. Figyeljétek! Ezen a kevert színű világi fakó beteg lovon, csak gondoljátok bele, tudjátok, hogy az egy rossz dolog. Most figyeljétek meg, hogy honnan gyűjti őket össze a föld négy sarkába. Most gyűlnek össze a döntő mérkőzésre. A döntő megmérettetés pedig Armageddonnál lesz, az ige szerint. A fakó lovon, azon lovagolva, a halál ráírva. egy név van hozzá rögzítve. Halál. Az Antikrisztus, figyeljetek, Antikrisztus, az első felekezet, ez vitathatatlan. Az Antikrisztus az ő Jézabelével, aki prostituált az igével szemben, a lányaival együtt, protestánsok, akik összegyűlnek most egységben. Hallottátok a minap a baptistákat beszélni? Tudjátok? Ó, nem, mi nem csatlakozunk hozzá, csak barátságosak leszünk velük, és így közösséget válunk velük. Nem kell csatlakoznunk az egyházhoz, de tessék, pontosan ezt mondja az ige. Egy régi parázna már kezdetben is, látjátok? Itt tehát összegyűlnek és eljönnek arra a végső megmérettetésre, Armageddonhoz, és egy kevert színű lovon lovagolnak, az egyik fehér, a másik vörös, a harmadik fekete, a három különböző politikai hatalom, lelki hatalom és démoni hatalom irányítás alatt, amely az Antikrisztus. Ha mindezt összekeverjük, egy fakó, betegesnek látszó dolgot kapunk, ami nő lovagol. Így van, most figyeljük meg, nézzük meg, mi lovagol. Ez egy falkó színű, összes kinézetű ló, keverve feketével, vörösre és a fehérrel, amint jön a csatába, és összegyűjt az övét minden nemzetből az ég alatt. Hát nem magyarázta ezt meg Dániel azt az álmot, amelyben a vas szerte ágazott minden országban Rómából. Itt jönnek most, gyülekeznek. Most pedig üljetek nyugodtan, még a befejezéshez egy percig, és nagyon figyeljetek. Ők most összegyűlnek, hogy megtegyék azt. Hozza az alattvalóit a föld négy sarkáról, és a fakó, beteges, háromszínű lovon ül. Ugyanaz az ember. A jelenések 19-ben nem csak ő készülődik, hanem Krisztus is készülődik a vele való találkozásra. Halleluja! Az ütközet forró lesz is kemény. Krisztus, a jelenések 19-ben Krisztus összegyűjti. Nem a föld négy sarkáról, mert ez egy kevés maradék lesz. Mit csinál ő? A menny négy sarkáról gyűjti őket össze. Holnap este beszélünk majd az oltár alatt levő lelkekről, és meglátjátok, hogy így van-e vagy sem. A menny négy sarkából egy hófehér lovon. Neki is van egy neve, nem halál, hanem Isten igéje, az élet. Halleluja, amen. Rá van írva a combjára, Isten igéje. Ez az egyetlen élet, mert Isten a létező örök élet, Zoé, az egyetlen forrás, így van. Rá van írva, hogy élet, és egy fehér lovon lovagol. És itt van egy, az ember három különféle hatalom keverékével, akit halálnak hívnak, és aki összegyűjti a föld képviselőit. Krisztus pedig a mennyei születésű alattvalói gyűjti össze a szenteken. Az van rájva, hogy halál. Krisztusra pedig az van rájva, hogy élet. Akik pedig vele vannak szintén fehér lovakon, azokat úgy nevezi a világteremtés előtt óta kiválasztottak. Ámen. És ők hűek az igéhez. Ámen. Ezt tetszik nekem. Úgy hívják őket, a világteremtése óta kiválasztotta. És aztán ők hűek az igéhez. És az ő választásuk szerint, mint felserkenve az új bortól és olajtól, halleluja, mint lovagolnak tovább, jönnek le a találkozásra. Ők tudják, hogy a mennydörgések hamarosan kimondják ezt a dolgot. Halleluja. Figyeljétek meg, hogy cselekszik ő. Tehát ő az ige, és az ő neve az ige. Akkor az ige az élet. Az Antikrisztus, minden ami anti, az ellene van. Tehát az anti a Krisztus elleni. Az ige elleni, tehát annak egy hitvallásnak, hogy valami felekezetnek kell lenni, ami az ige ellen van. Hiszen nem értem, hogyan lehet ezt nem észrevenni, értitek? Hogyan tudnátok nem észrevenni, nem tudom, hogyan teszitek. Így igaz, az anti ellene van. Nem így van? Elvesz belőle. Ez volt ő, a kevert lován lovagolt. Pontosan itt látjuk, az Isten igényében. Pontosan ott látjuk ezt a hét gyülekezeti korszakban. És itt ő visszahozza ezt a pecsétek felnyitásával. És megmutatja azokat a dolgokat, amelyek a gyülekezeti korszakokban zajlottak. Az anti, az ige ellen van. Látjátok, hogy a hitvallások miért? Hogy miért vagyunk annyira a hitvallások és a felekezetek ellen? Mert ők az ige ellen vannak. Látjátok? Itt látjuk az életet és a halált. Egy végső küzdelemre indulni. Az igaz élet fejlovát, és a kevert hitvallás fakólovát. Látjátok? Az a dolog. A végső megmérettetés felé jön. Szeretnék itt mondani valamit. Lehet, hogy nem hiszitek ezt el, de utána néztem ennek a dolognak, hogy biztos legyek benne. Csak egyetlen eredeti szín van, és az a fehér. Hányan tudtátok? Csak egyetlen eredeti szín van. Minden más valaminek a keveréke. Krisztus a szilárd, fehér, szeplőtelen igény van, kezdettől fogva. Amen. Minden szín fehér lenne, ha valamilyen vegyi anyag nem került volna bele. Amen. Dicsőség! Minden gyülekezet Isten igényének az apostoli tanításán állna, és Isten megerősíteni ezt, ha nem kevertük volna bele ebbe a hitvallásainkat és a felekezeteinket. Tessék, ó Evans testvérem, jól érzem magam. Igen, uram, csak is egyetlen eredeti szín van a fején. Soha nem keveredett a felekezetekkel vagy a hitvallásokkal. Nem, uram, és emlékezzünk rá, hogy a szentjei fehér ruhába öltöztek fel. Nem keveredtek a felekezetekkel és a hitvallásokkal. Látjuk tehát, hogy a felekezetekben és a hitvallásokban kapja meg az ember a kevert szín. Ő azonban az eredeti színben lovagol, az eredeti színben az övéjén, és azok belelettek mátva vérbe, amelyik megtisztította azt a ruhát, és visszaküldte azt oda, látjátok? Akik pedig keveredtek, fakóvá váltak, és a halálba mentek. Romlottság színeket keverni a fehérrel. Megrontod az eredeti színt. Így van. Ha az eredeti szín, az egyetlen szín a fehér, és te hozzákevesz valamit, akkor megrontod annak az igazi célját. Amen, így van. Ha pedig ő, a fehér ló is, ő az igen, akkor bármit is keverni ehhez, bármilyen hitvallás, hozzáadni egy szót, elvenni egy szót belőle, az egész dolog megrontása. Ó, tarts engem az igénél, Uram. Amen. Igazság és tévedés. Ó, nem számít milyen jó. Az igazság és a tévedés nem keveredhet. Nem keveredhet. Vagy így szól az Úr, vagy pedig tévedés. Nem számít, hogy mit mondott a Szent Atya, Szent Bonifác, vagy pedig Canterbury bíborosa. Nem tudom, ki mondta, de ha ellent mond az igének, akkor az egy romlottság. Nem keveredik. Azt mondod, hiszen ez az ember nem számít mit tett, hogy milyen szent vagy bármi ilyesmi. Ez az egyetlen közvetlen igazság, ami megvan nekünk. Egyetlen gyülekezetnek és egyetlen hitvallásnak sincsen igazsága, ezen kívül van. És mutassatok nekem egyet, akinek megvan ez. Akarom, hogy mondjátok el nekem. Lapozok egyet a Bibliában, és mutatok nektek valamit. Csak mutassátok meg nekem, hogy hol van. Azt mondod, a pünkösdél. Oh. Ó, most éppen elkaptam valaki gondolatát. Most inkább békén hagynám ezt, mert láttam, hogy egy sajgó helyet hagyott ott. Nem akartak megbántani, csak azt akartam, hogy tudom, hogy miről gondolkoztál. Akik keveredtek, azok az antiból halált csináltak. A halál színe abból, ha bármit kevesz, az eredeti lesz, akkor az a halál. Olyan, mint amit Krisztus mondott a mustármagról. Igaz, hogy az a legkisebb mag, de semmi másra nem keveredik. A mustár nem keveredik, hanem tiszta mustár. Tehát ha egyszerűen csak annyi hited van, akkor ragaszkodjál ahhoz. Figyeljétek meg, hogy az élet követte a fehér lovon ülő lovast, aki az élet igéje, akit a mögötte lovagló feltámadott szentjei igazolta. Halleluja! Hogyan fog a csata lezajlani? Jézus azt mondta, aki hisz én bennem, ha meg is hal, él. Halleluja. Azt mondta, ha hiszel én bennem, ha meghalsz is élsz. És aki csak él és hisz én bennem, soha nem meg nem hal. Aztán újra azt is mondja, aki hisz én bennem, örök életet ad neki, feltámasztja őt az utolsó napon. Ez a megígért ige. Itt jön a sátán a föld négy sarkából valókkal, a protestánsaival, és a katolikusaival, mind együtt, amint vonulnak fel az Armageddoni ütközetre, rendben. Itt pedig jön le Jézus a mennyből a feltámadott szentjeivel. Az igazolt igen, amint mondtam, ha Isten szól, hogy elküldjön téged, akkor ő alátámasztja azt, amit mondasz. Figyeld meg, hogyha te egy mennyből való követ vagy, akkor az egész menny mögötted áll. A menny az igéből áll. Figyeljétek meg, hogy ő itt jön a feltámadott szentekkel, akik igazolják, hogy az igéje igaz. Tehát sátán tudja, hogy a feneketlen mélység már készen áll számára. Ó, miközben a halál egy fakó lovagó, kevert hitvallás és felekezetek. És követik, ó, az Istentől való örök elválasztottságba. Oda lovagoltatta őket az örök elválasztottságba. Krisztus pedig az ő gyülekezetét egyenesen a dicsőségben lovagoltatta a feltámadásban. Figyeljük meg a 8. verset. A 8. vers utolsó része, miközben befejezik. Hatalom adatot nekik. Kik azok? Kinek? Látjátok, rendben. Antikrisztus, akinek a halál a neve, és a pokol követte. Figyeljétek meg 4 pontból álló sémáját. Antikrisztus fehér ló lélek által öl. Antikrisztus lévén lelkileg öl. Második vörös ló karddal öl, politikai hatalma van. Az egyház és az állam egyesülésével politikai gyilkosságot követel, politikai hatalma van. Fekete ló eladta, amikor kiadta a tanításait. Ezt tette a parázna álkodásával, és kimért az ételt. Árult az ételt, kimérve dénárokét, és így tovább. Negyedik, fakoló örök elválasztottság Istentől. Megint a 4-es. Látjátok, hogy dicsőség Istennek. Végül pedig befejezésként azoknak van, már lejárt az időm. Adtok még nekem 10 percet. Annyi sok hívást kaptam arról, amit mondok. Annyi sok fanatizmus látott napvilágot illésről, hogy egyszerűen halálra trancsírozták. És ti, Isten segítsen nekem, hogy segítsek nektek meglátni, amire én tekintek. Meg teszitek, csak próbáljátok meglátni. Alleluja. Most pedig befejezésként azoknak, akik nem hiszik, hogy a gyülekezet utolsó hírnöke Illés, a próféta, egy abban a vonalban felkent ember, a halál után, figyeljétek, ennek az utolsó gyülekezeti korszaknak a halála után, figyeljétek meg, mi történik, látjátok? A halál után vadállatok pusztítják el az ő holtesteiket. Ezt tudjátok, ez igaz? Mint hogy Jézabel volt az ő előképük. És lapozzatok a jelenések 2.18-hoz és a 20-hoz. Szerintem egy pár perccel korábban átvettük ezt, ugye? Igen, azt hiszem átvettük ezt, felírtam magamnak. Igen, az erkölcsi hanyatlás ideje. Ez volt az, látjátok, hogy hogyan, Jézabel hogyan jött be. És pedig Jézabel a gyülekezetek, ez a modern egyház, nem pedig a mennyasszony, Jézabel az Ószövetségben, a mai egyház előképe, Isten igéje szerint a jelenések 2.18-20-ban. Eltűröd azt az asszonyt, Jézabel, aki profétának mondja magát, így van, tökéletesen Jézabel ennek az előképe. Most pedig az első igeiről igeire mehetnék, látjátok arról, hogy az utolsó korszakokban egy profétai üzenet szól a gyülekezetnek, amely visszahívja őket az eredeti igéhez. Most figyeljetek, így van? Ezt mondja a Malakiás 4 és a többi igéje, a jelenések 10-7 és így tovább. Látjátok, Jézus maga előre mondta ezt, előre megmondta, mint Lót napjaiban volt, ez így, és így tovább végig. Egyszerűen csak így megy végig. Jézabel a mai modern egyház előképe, mert a katolikusok és a protestánsok most egyesültek. Nem lehet kerülgetni ezt. Mindketten felekezetek. Egyszerűen anya és fuga, ez minden. Vitáznak és veszekednek egymással, de ugyanaz a dolog, mindketten paráznák. Ezt nem csak én magam mondom, ez így szól az Úrból, idézem, rendben? És figyeljük meg, Isten parancsára meghal, Jézabel meghal, mert Isten megparancsolta Jéhúnak, hogy menjen le oda, és dobassa ki őt ablakon. És megölte Jézabelt, és a kutyák ették meg a húsát, így van. A szó szerinti Jézabelt, Akávnak, az ő király fejének a vérét pedig kutyák nyalták fel, amint az első Illés előre megmondta. Látjátok, merre haladunk, ugye? Miért? Az első Illés egy olyan ember volt, akit elvetettek a gyülekezetek. És Jézabel meg Akáb volt azoknak a gyülekezeteknek a feje. Egyház és az állam, mindegyütt. És Illés kijelentette Akáb bűneit neki, és megparancsolta az egész gyülekezetnek, hogy forduljon vissza az igazi igéhez. Most pedig, ha látni akarjátok a testeiket, lapozzunk ide a jelenések 19-hez. Miután az ige végez velük. Az ige fogja őket megölni. Ezt tudjátok? Rendben, csak figyeljük, és nézzük meg, mi történik akkor, hogy Krisztus eljön a jelenések 19-ben, kezdve a 17. versen. És láttam egy angyalt állni a napban. Ez éppen ezután van, figyeljetek ide, felette. És vérbe mártott ruhába volt öltözve, és nevezték királyok királyának, és urak urának. A 13. versben pedig Isten igényének neveztetik, itt pedig ő az urak ura, és a királyok királya. És láttam egy angyalt, most figyeljetek, útnak indult, és az ő szájából éles kard jött ki, hogy azzal verje a nemzeteket. Az ő szájából, mint Isten szájából, mint Mózes szájából. És uralkodni fog rajtuk vasvesszővel, és nyomja a mindenható Isten haragja hevének bor sajtóját. És az ő ruháján volt egy név, és az ő tomporára írva volt egy név. Királyok királya, és urak ura. És láttam egy angyalt, most figyeljetek, itt jön ő elő, miközben ütéseket mér. És kitérnek az ütései Jézabelt és az ő Akábját, a hamis profétát. És láttam egy angyalt állni a napban, és kiáltott nagy szóval mondván minden madaraknak, amelyek rebdestek az ég közepette, jöjjetek el és gyűjjetek egybe a nagy Isten vacsorájára. Látjátok, a vadállatok és a madarok. Madarak eléveti őket. Most pedig figyeljük meg itt a másik fejezetet a jelenések könyvében. Egy pillanat. Kard által, és a Földnek fenevadjai által megölve. Látjátok? A Jézabel gyülekezetet, az ő tényleges testét a Föld madarai és vadállatjai fogják megenni. Pontosan úgy, ahogyan Akán és Jézabel volt a természet szerinti, úgy lesznek ezek a gyülekezet lelki formája természet szerintinek. Értitek, mire gondolok, rendben? Illés volt a természet szerinti Akán és Jézabel idejében a próféta. És ő megígérte, hogy ugyanezt fogja megtenni, az így szól az Úr szerint, az igében a lelki Jézabellel, az ő szolgálatának a lelki formájával. Figyeljétek meg! Annak ellenére, hogy Illés a maga idejében megfelelően és kifejezetten igazolt volt, mégsem tudta őket visszafordítani az igéhez. Így van. Igaz, hogy Illés mindennel próbálkozott, mindent megtett. Jeleket és csodákat mutatott nekik, ők pedig a szemébe nevettek. Ugyanezt teszik meg a lelkivel, látjátok, nem tudta őket visszafordítani az igéhez. Milliókból, nagyon figyelj most gyülekezet, ti akik egy kicsit össze vagytok zavarodva ezzel kapcsolatban, Illés idejében a világon élő milliókból, amikor Jézabel és Akáb uralkodott, a mai antitípus előképeként, az egész világból csak 700-an mentettek meg Illés prédikálása által. Így van. Pontosan. Nézzétek meg, hogy Illés egyet sem ismert közülük ilyen módon. Egészen addig azt hitte, hogy ő az egyetlen megmentett, amíg Isten felnyitotta neki az egyik pecsétet, és megmutatta neki a könyv titkát, hogy neki még 700 embere van, akik nem hajoltak meg a gyülekezetek hitvallása előtt. Amikor Isten felnyitotta a könyvet Illésnek, ő azt mondta, várj egy percet, fiam, még 700 emberem van, szerteszi. Az ő nevük a világ teremtése óta be van írva a könyvbe. Ők az enyémek. Hú, Isten felnyitotta a pecsétet. Ezért gondolom, hogy János annyira kiabált, most valamelyik este, biztos, hogy látta a nevét, látjátok? Egy napon Isten megnyitotta, Illés prédikált, ő mindent megtett, kiprédikálta a szívét, és mindent tőle telhetőt megtett, és mégiscsak hűmögtek rá, és mindenféle dolognak nevezték, és azt mondták neki, mindennek te vagy az oka, te egy spiritista vagy, te vagy az, aki mindenféle bajt csinál. Te vagy a bűnös, és minden más ilyen. Mindenfélét mondtak rá, Jézabel lefejezéssel fenyegette őt, és minden mással, így van. Mindenki ellene volt. És azt mondta, Uram, mindent megtettem, amit mondtál nekem. Pontosan a te igéden maradtam, amikor bármit mondtál nekem, félelem nélkül maradtam. Oda mentem a király szem elé, és minden más, hogy megmondjam neki, hogy így szól az Úr. És ha nem mondtál nekem semmit, akkor nem mondtam semmit. Csak megtörtént, és most itt vagyok, az egészből egyedül maradtam, csak én maradtam, és most próbálnak megölni engem. Isten azt mondta, felnyitom az egyik pecsétet, és mutatok neked valamit. Tudod, még 700 ember ott, akik soha nem hajtottak térdet, nem csatlakoztak egyetlen hitvalláshoz, vagy felekezethez sem. Vannak ott 700-an, akik készen állnak az elragadtatásra, látod? Ó, Ezt mondta a prófétájának, akinek kijelenti az ő igéjét. Látjátok az írásból, ebből a nemzedékből van nekem 700 felkészült neve. 700-an vannak, nem hajtottak térdet. Ugyan azt ma mondanám, semmilyen vallási szervezetnek sem, és nem csatlakoztak azok semmilyen hitvalláshoz. Értitek, mire gondolok? Szóval egyszerűen így kell lenni, így kell lenni, és ez az ige szerint van. Amikor az ember színre lép, ő egy proféta lesz, olyan bizonyosan, mint hogy itt állok ennél a szószéknél, és pontosan az igével fog maradni. Abból nem enged senki hitvallásáért, vagy bármi másért. Így van. Egy erdélyi ember típusú ember lesz, mint amilyen Illés volt, és ahogyan Keresztelő János volt. Gyűlölni fogja az asszonyokat, az erkölcstelen asszonyokat. Hú, bizony megmondja majd nekik a magáét. Illés ezt tette, és János is, látjátok, és teljesen egyenes lesz az igével. Szervezetek ellen lesz. Szervezetek? Nem mondjátok magatokban ilyeneket, hogy Ábrám a mi atyánk, mert én mondom nektek, hogy Isten ezekből a kövekből is képes fiakat támasztani Ábrámnak. Bizony ellenük volt. Tessék, barátom, itt van a negyedik pecsét felnyitva, és a négy ló lovasai a legjobb tudások szerint ki vannak jelentve. Ez minden, ami a Földön történt. A következő pecsét, amelyet látni fogunk, a mennyben lesz, ahol a lelkek ott az oltár alatt vannak. Most befejezésként szeretnék mondani pár szót. Csak néhány szót, amit felírtam magamnak. Átszaladtunk ezen a négy pecséten, az első négy pecséten. Holnap este pedig változik a helyszínünk, már nem a Földön zajló dolgokról lesz szó. Ő feltekint itt, és látja az oltár alatt levő lelkeket, az áldozati oltár alatt. A következő dolog pedig az ítélet lesújtása lesz. A negyedik este, az utolsó este, vasárnap este. Nem tudom, hogy mit jelent ez a többi. Csak ugyanúgy elolvastam őket, mint ti. Ott egy fél óra csend van, de valami történt. Várom azt, hogy ő kijelentse, megcselekszi. Nyugodt vagyok abban, hogy megteszi. Különböző helyekre kell lapozunk a Szentírásban, a Jelenések 19-hez, hogy megmutassuk azt, hogy Krisztus eljövetele fog végezni az Antikrisztussal. Ezért kell kihagynom ezt, és csak azt a két verset venni. Különböző helyekre fogunk lapozni az igében, hogy bizonyítsam ezeket a dolgokat. Tehát ezért mentem a Jelenések 19-hez, hogy megmutassam, hogy az Antikrisztus vége ezáltal mi lesz. Krisztus által, amikor ő eljön, megöli az Antikrisztus. A Jelenések 10-hez, hogy megmutassuk, hogy a hetedik angyal üzenete személy lesz ezekben az utolsó napokban. Isten által fel kell venni olyan szolgálatra, amilyen az Illés profétái volt. Ugyan előre meg lett mondva a Malakiás 4-ben, hogy kijelentse az Isten igaz eredeti igéjét ebben a nemzedékben. Az Isten eredeti igéjét ebben a nemzedékben. Hó, mint ahogyan a természet szerinti Jézabellel, tehát úgy cselekszik ma az ember a lelki Jézabellel, a felekezeti gyülekezetekkel. A hetedik fejezethez kellett lapoznom, illetve a tizedik fejezethez, az első hét verséhez, hogy bizonyítsam ennek a helyességét, és aztán a Malakiás könyvéhez, az Ámos könyvéhez, és így tovább, hogy bizonyítsam ezt. Illés egy proféta volt, aki profétált, és megítélte Jézabelt abban az adott nemzedékben. Illés soha nem halt meg, természetesen nem. 800 évvel később újra megjelent Jézus mellett a megdicsőülés hegyén. Ő nem halott. Látjuk, hogy az ő lelke az Isten ígéret szerint fel fog kelni az utolsó napokban. Megígérte, hogy ugyanazt elvégzi a lelki Jézabelben az utolsó korszakokban, mint ahogy a természet szerinti Jézabellel tette. Ezért hoztam olyan sok részt a Bibliából, hogy bizonyítsam ezt, hogy ne maradjon ez a kérdés az elmétekben. Ha pedig van még kérdés, akkor tudassátok velem. Írjatok nekem nyugodtan egy kis üzenetet, és annyira tökéletesen illeszkedik, még az is, hogy a vadállatok pusztítják el a természet szerinti testüket az utolsó napokban, felemésztik őket úgy, mint akkor. Tőlem telhető legjobb. Van ez a kijelentés adatot nekem Istentől, és előre megmondatott, hogy így lesz. A legjobb tudásom szerint ez a négy lovasról szóló igazság. Mit gondoltok Jézusról? Szeretem. Ő előbb szeretett engem. és megváltotta az üdvösségemet a Golgota fáján. Most emlékezzünk, nincs rossz érzésünk az emberek felé bármely szervezetben vagy felekezetben. Mert Istennek vannak gyermekei a katolikus rendszerben, vannak gyermekei a metodista rendszerben, vannak gyermekei a baptista rendszerben. Ezek közül, a különféle rendszerek közül hány képviselteti itt magát ma este, akik kijöttek belőlük, amikor meglátták a világosságot? Hadd lássam a kezeiteket. Emlékezzünk rá, hogy hozzátok hasonló emberek ott vannak, és a rendszer az, amiről látjátok. Az antikrisztusi lélek az, amelyik végül eljutatja őket arra a pontra, hogy már nem hallják meg az igazságot. És emlékeztek arra az estére, amikor a pecsételésről beszéltünk. Ha egy ember meghallotta a szabadulás ünnepének kürtszaván, és megtagadta a szabadulását, akkor őt odaállították az ajtófélfához, és egy árral átfúrták a fülét. A fül az, amivel az ember hall, és a hit hallásból van. Ha pedig hallja azt, és megtagadta elfogadni a szabadulását, akkor neki élete végéig a felekezeti rabszolgatartóját kell szolgálnia. Amen. Nem csodálatos ő? Emeljük csak fel a kezünket, miközben imádjuk őt. Mert ő az, aki előbb szeretett engem, és megváltotta üdvösségemet a Golgota fáján. Most pedig hajtsuk meg a fejünket, és imádjuk őt, miközben ezt dúdoljuk. Uram, mennyire hálás vagyok. Annyira boldog vagyok, Uram, annyira örülök neked és a te népednek. Ó, Uram, te megváltottad az üdvösségünket a Golgotán. Mi boldogan elfogadjuk ezt, Urunk. Most próbálj meg minket, Urunk, a te lelked által. És ha van bennünk bármi gonoszság, Urunk, vagy bármi hitetlenség az igével szemben, ha van itt bárki közöttünk, Urunk, aki nem mond áment Isten minden ígéretére, a Szentlélek jöjjön le a fehér lovon ülő, miközben az ő lelke, Krisztus lelke az Antikrisztussal szemben, és hívja az övéit. Hívd őket, Uram! Hadd térjenek most meg, hadd jöjjenek gyorsan hozzád, és hadd töltekezzenek be olajjal és borral, és hadd öltözzenek át abból a felekezeti ruhából. A halál ruhájából, az örök élet hófehér ruhájába, melyet a vőlegény ad. És aztán hadd menjenek be egy napon a mennyegzői vacsorára, a feltámadás igazolt igéjében. Add meg ezt, Urunk, vizsgáld át a szíveket, miközben az emberek várnak rád. Jézus nevében. Most vizsgáld át a szívedet, testvérem, testvérnő és barátom. Régóta vagyok veletek, már körülbelül 33 éve. Mondtam-e nektek bármit is az Úr nevében, ami ne teljesült volna be? Keressétek Krisztus most, amíg van rá lehetőségetek. Lehet, hogy hamarosan már nem lesz rá lehetőségetek. Bármikor elhagyhatja az ő közbenjárásának trónját, akkor teljes szívetekből majd kiálthattok, akkor ugrálhattok, és akkor szólhattok nyelveken, és akkor szaladgálhattok fel le a padlón, akkor csinálhattok bármit, és csatlakozhattok a világ bármely gyülekezetéhez. Nem lesz semmi. Semmi, nincs te fehérítőszer a bűneitekre. Akkor mit tudtok? Hol lesztek akkor? Teljes szívetekből hiszem, hogy a trón még mindig nyitva áll. Hiszem, hogy ő még mindig ott van az Isten trónján. De hamarosan fel fog állni, és elő fog lépni, hogy követelj azt, amit megváltott. Rokon megváltó munkáját végzi, amíg Ruth várakozik. De hamarosan, tudjátok, miután Boáz elvégezte a rokon megváltó munkáját, ő eljött, és követelte azt, ami az övé. És pontosan ezt mondja a Biblia, hogy ő ezt tette. Előlépett, és kezébe vette a könyvet. Akkor vége a közbenjárásának, és ő már nincs a trónon. Akkor már nincs többé vér az irgalmi széken. A kegyelem tábláján. És akkor mi lesz az? Az ítélőszék. Ne engedjétek ezt, hogy valamelyik napon ezt kelljen mondani. Azt hittem, hogy az előbb az elragadtatásnak kell meglenni. És aztán egy hang válaszolja vissza, az már megtörtént. Isten segítsen bennünket. Most pedig hajtsuk meg a fejünket. Levél testvér, gyere ide elbocsájtani a gyülekezetet, vagy bármit, amit tenned kell. Isten áldjon meg benneteket holnap estig.